Eredményes élettalálkozó 2010. szeptember 3-a. A modern kor leplezetlenül. Van-e jövőre az új világrendben? 5. rész. A sötét középkor.
Hát sziasztok! Hogy otthon érezzétek magatokat, így kezdem. Egy nagyon szép jó reggelt kívánom. Így szokták kezdeni. Mennyei atyánk! Jó tudni azt, hogy itt vagy. Jó azt tudni, hogy soha nem voltál távol. Hogy benned vagyunk. És hogy te bennünk vagy. Szeretnénk most rád figyelni. És szeretnénk segítségül hívni téged, a te neved. És bízni benned, Jézus Krisztus. És szeretnénk, ha megdicsőlnél közöttünk ma, egyszerűen abban, hogy hozzánk szólsz, hogy hozzáteszel az életünkhöz. Segíts abban, hogy ezekben a száraz témákban is ott legyen az élet, ott legyél te. Segíts, hogy tudjunk erről úgy gondolkodni és úgy beszélni, hogy az építő legyen. Tudjuk, hogy a bölcsesség kezdete az a te félelmed, és ezért tőled szeretnénk várni olyan bölcsességet, ami a hasznunkra van, és amivel segíthetünk másoknak. Áld meg ezt az alkalmat, ezt kérjük. Áldjál meg mindenkit, aki ezt hallgatja. Áld meg a Sanyit, hogy ideérjen békében, és legyél felemelve közöttünk mindig. Amen. Teljesen a végletekig szeretném fokozni a népszerűtlenségemet, úgyhogy megint ismétlünk, és ígértem a múlt alkalommal, így röviden, hogy azért elmegyünk úgy nagyjából az 1700-as évekig. Ez látszólag egy nagy időszak, de mégsem olyan nagy időszak. De mégis szeretném egy kicsit így összegezni azt, amiről idáig egyáltalán beszéltünk. Egy kicsit más szempontból, nagyon picit más szempontból, mint idáig, de mégis így végig szaladnánk rajta. Ismétlés a tudás atya. Hallottunk ilyet, aztán Lucifer a tudás atya, ilyet is hallottunk. Aztán azt is hallottuk, hogy Isten a tudás atya, mert ő a bölcsesség nála van. Hát a középsőt üssük ki, nézzünk Istenre, és ismételjünk egy kicsit. Azért gondolom, hogy szükség van erre két dologért. Az egyik, hogy így megalapozza az alkalomban azt, hogy mégis milyen szempontból nézünk az új dolgokra, amik újak lesznek. A másik, hogy akik hallgatják az interneten, azt figyeltem meg így a kis tapasztalataimmal, hogy nem mindenki, aki később kapcsolódik ebbe a témába, kezdi úgy, hogy leül az első résznél, bekapcsolja, és föl sem áll addig, amíg végig nem megy, mondjuk most már 5 rész volt, hanem így bele kapcsolódik egybe, vagy az utolsóba, és ha érdekli, végighallgatja. Tehát egy kicsit így működik, és ez a mostani alkalom, azt gondoltam, hogy egy picit így lenne benne egy összegzés, illetve a másik, hogy mégiscsak lezárunk egy szakaszt, ugye a teljes ószövetségi korszakot így lezárjuk, és átmegyünk egy újba, és nem baj, hogyha ez így megvan a fejetekben, és aztán ugye aki kapja Google-on a levélben, írott formában ezeket, annak ott lesz egy kis összegzés, aki pedig interneten hallgatja, hát annak pedig szintén. Tehát ezért is gondolom, hogy mégiscsak így kezdem. Tehát az egész előadásnak ugye a témája az a mai kor és az új világrend, és eléggé visszamentünk így a megalapozásnál, hogy egészen teremtésig, ugye ott kezdtük, és mindezt azért tesszük, hogy értsük az alapokat, értsük az egésznek a szellemi vonulatait, és tudjuk kezelni a mai dolgokat, ezt úgy többször már nem akarom elmondani, mindig ezt elmondom. Tehát akkor kezdjük a kezdeteknél. Ugye azt mondja János 1:1, hogy kezdetben vala az ige, és ez az ige vala az Istennél, és az ige vala Isten, Isten vala az ige. És beszéltünk arról, hogy az Atya úgy döntött, hogy felemeli az igét, és megdicsőíti azt, és Jézus Krisztusban gondolkodik. Azt írja a Kolossé 1.15, hogy aki Jézus Krisztus, aki a láthatatlan Istennek képe, minden teremtmény előtt született, és aztán volt egy pont, amikor azt mondta, hogy azt mondtam, ími itt vagyok, a könyv fejezetében írva van rólam, hogy cselekedjem Úr Isten a te akaratodat. Aztán beszéltünk róla, hogy a fiú megületett a világ megalapítása előtt, tehát amikor Isten eldöntötte, hogy teremt, tudta, hogy mi lesz a következménye, és Jézus Krisztust feláldozta, értünk. Az embert ő benne, ő által és őre nézve teremtette, és megbeszéltük azt, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a teremtésnek az volt a célja, hogy az ember hordozni tudja önmagában Jézus Krisztus életét, és meg tudja őt ezáltal dicsőíteni. Tehát, hogy Isten megoszta az ő dicsőségét, az ő egész lényét, az ő boldogságát, az ő tökéletességét, mindenét megoszta az emberrel, és ezt ezen a módon képzelte el, hogy Jézus Krisztus élhet majd a szívünkben. Aztán beszéltünk a bukásról, a bukás ugye Lucifer számlájára írtuk. Hitem szerint Lucifernek az volt a feladat, hogy egy oltalmazó kérub volt, az volt a feladat, hogy megóvja az embert. Én azt gondolom, hogy a szabad akaratunkban van a legnagyobb kockázat, amit Isten bevállalt, és Lucifernek talán azt kellett volna segíteni az embernek, hogy ne bukjon el. Tehát, hogy a szabad akaratnak a lehetőségeivel jól éljen, és ne bukjon el, ne döntsön Isten mellett. Én így látom ezt. Aztán Lucifer rájött egy pillanat alatt, hogy meg fog változni a mennyei hierarchia, mert ugye van az Atya, van a Fiú, a Szent Szellem, utána jött Lucifer, a legfontosabb angyal, aztán jöttek az angyalok, kérubok, szeráfok, és így ment a sorrend egészen az ember megteremtéséig. És amikor Lucifer rájött arra, hogy Isten az embert egy olyan hatalmas méltóságra emeli, hogy Jézus Krisztus életének a hordozójává válhat, akkor rájött, hogy meg fog változni a hierarchia, és az lesz, hogy lesz az Atya, a Fiú, lesz a Fiú teste, ugye a gyülekezet, aztán jön Lucifer, jönnek az angyalok, és jönnek a kérubok. És ahogy Sanyi is szokta mondani, nem tudta elfogadni azt, hogy egy ilyen por semmi ember hierarchiában fölé kerül, és Jézus Krisztus dicsőségének a hordozójává válik. Tehát egyszerűen azt gondolta, hogy közbe kell lépni, közbe is lépett, és az ember elbukott. Aztán egy gondolat erejéig csak beszéltünk róla, hogy aztán Lucifer elindul a fölfelé, ugye a földre lett helyeztetve az Édenben, és utána elindul fölfelé, szépen fokozatosan elcsábítja az angyalokat, és a Biblia második részében már fönt találjuk, mint a magasságokban lakozó fejedelem, illetve a mennyből bejár a mennybe, onnan vettetik ki, és onnan vettetik le. Tehát így röviden ez volt így az alap, amire helyeztük az egész gondolatvilágunkat. Szerintem egy ilyen nagyon tiszta, nagyon egyszerű képlet. Isten mérhetetlen egyszerűen és tökéletességben tervezte el a teremtést, és azt, hogy az embert boldoggá tegye, és azt, hogy a fiát megdicsőítse a teremtésben. Ez volt a cél, soha nem volt más cél. És az, hogy itt tartunk, ahol tartunk, ez a, ugye a bukásnak a következménye. Ha így ezt átgondoljuk, és azt hiszem, elég sok időt töltöttünk ezzel, akkor felmerült a kérdés bennünk, hogy hát mi Isten megoldása erre a dologra, tehát az ember bukására. És az első, amit így úgy gondolom, hogy aláhúznék nagyon, az, hogy egyrészt, hogy sokkal többet ad vissza az embernek, mint amit elveszített. Mert ugye Ádám és Éva nem hordozta Jézus Krisztus életét a szívében, büntelenek voltak, de nem hordozták Krisztus életét a szívükben, és ez a terv nem is valósulhatott meg. Tehát Isten többet szeretne adni, mint amit az ember elvesztett. Ezt majd látjuk az evangéliumban, hogy mi az üzenet az evangéliumnak. Aztán a történetben látjuk, hogy Isten megpróbálta megértetni az emberrel, hogy bűnös vagy és elvesztél. Ugye ezt mondja. És aztán következő, hogy értsd meg, hogy teljesen romlott vagy. És ezt a törvény megmutatja az embernek, hogy az ember teljesen romlott. Tehát az, hogy elvesztünk, az nem egy erkölcsi bukás a szónak abban az értelmében, hogy egy csökkentett, egy limitált szinten élünk tovább, hanem ez egy halál. Tehát az azt jelenti, hogy megszakadt a folytonosság, elvesztünk. Teljesen elvesztünk, és ezt a törvény megmutatja. Ugye a törvénynek a lényege az az, hogy nem azzal foglalkozik, hogy az embert megméri a tökéletesség mérlegén, és kimutatja, hogy te 60%-os vagy, te 80%-os vagy, te 92%-os vagy, és Isten pedig 100, hanem azt mutatja ki, hogy nem vagy tökéletes, nem vagy olyan, mint Isten, és az egyedüli mérce a tökéletesség. És aki 1%-ot teljesít, vagy aki 93-at, az ugyanaz az elbírálás alá esik, éppen azért, mert soha nem az volt a cél, hogy az emberek egymással versenyezzenek, hanem az, hogy Jézus Krisztus életét hordozzuk magunkba, ami pedig mindig tökéletes, amikor megnyilvánul. Nincs benne hiba. Nagyon fontos tényező volt, hogy az áldozatot azt Isten hozta. És nem az ember. Ebben különbözik minden más vallástól, azt gondolom, az evangélium és a kereszténység, hogy az áldozatot Isten hozta meg, és nem az ember. Ugye, föláldozta Krisztust. Ebből valamit megértett Éva, ahogy elnevezte a gyerekét, aztán Ábel az áldozatában, amiről múltkor beszéltünk, megértette Noé, megértette Sém, és még nagyon sokan mások, de ez az egész evangéliumnak az alapgondolata, hogy az áldozatot Isten hozza. És Isten mit várt? Azt várta az embertől, hogy válaszoljon erre az áldozatra, válaszoljon Jézus Krisztus személyére, válaszoljon a kegyelemre. És múltkor beszéltünk róla, hogy milyen válaszokat lehet ezekre adni. És az egyetlen egészséges válasz az ember részére az, hogyha hisz. És megdöbbentő ugye az, hogy ott a kezdeti időszakokban azért volt egy-két ember, aki ilyen egyszerűen oldotta meg a kérdést, hogy ezt fölfogta és hitt. Ilyen volt például Énók, aki Istennel járt, és aztán elragadtatott, és ilyen volt Ábrahám, ugye, aki a hitnek lett az atya. Tehát nem kötötte valami nagy faxnihoz Isten ezt a kérdést, egyszerűen azt mondta, hogy fogadd el, hogy bűnös vagy, hogy elvesztél, hogy én hoztam az áldozatomat, és higgy. És hogyha ezt az ember megteszi, akkor Istennek ez elég arra, hogy a megoldást megtegye. Szóval az evangélium része ugye az, hogy ha hiszel, akkor Jézus Krisztusba oltatsz, tehát benne vagy, ez egy valóság, akkor is, ha érezzük, akkor is, ha nem. A másik, hogy ő kerül belénk, tehát az ő élete belénk kerül, és új teremtések leszünk. Ez az evangéliumnak az üzenete, ez megtörténik az újjászületés pillanatában. Ezért mondtam azt az elején, hogy Isten többet ad, mint amit elveszítettünk, mert nem csak visszaállított egy ártatlansági állapotot, ahol az ember nem lázadt föl az Isten ellen, viszont nem is hordozta Jézus Krisztus életét, hanem egyszer megfogja az embert, és nem az Édenbe helyezi vissza, hanem Jézus Krisztusba helyezi vissza, egy olyan magasságba, azt mondnak ebben az értelmében, ami ugye Lucifert oda vezette, hogy ezt megfúrja, ezt a hadműveletet. Mi lesz az eredménye ennek? Az, hogy lesz egy kapcsolatunk Istennel, az, hogy új ember születik bennünk, tehát lesz egy új emberünk, milyen lesz a Szent Szellem, aki a szónak abban az értelmében is, akivel kapcsolatban vagyunk, aki Jézus Krisztusra mutat, aki egyetem vezet és erőt ad, nagyon sok mindent tudunk róla. És lesz egy következménye az, hogyha valóban új teremtés vagyunk, és hogyha Jézus Krisztus élete a szívünkben van, akkor az életünkben akármilyen pici dolgokat teszünk, vagy akármilyen nagyokat, ő dicsőül meg, és Istennek ez volt a célja. Az egész teremtés minden Jézus Krisztusról szól, mi is róla szólunk, és az evangélium is róla szól, és az új életünk is róla szól, bármennyire furcsa, nem rólunk szól. A szónak abban az értelmében, hogy mit lehet kihozni belőlem, vagy belőled, hanem az, hogy a fiú megdicsőjön mindannyiunknak az életében, és Isten ad ebben nekünk egy részt, amiben tökéletesen érezzük magunkat, növekedhetünk, kicsúcsosodhatunk, az egyéniségünk kifejlődhet, de ezen az alapon. Tehát nagyjából ez volt így az egésznek az alapja. De hogy jön ez a témánkhoz? Tehát miért beszélünk erről, miközben új világrendről kellene beszélni, ugye? Amiért erről beszéltünk, az az, hogy amikor megvizsgálunk vallásokat, megvizsgáljuk a történelmet, akkor valamilyen módon ki kell deríteni, főleg a mai időkben, hogy egy-egy adott vallásban, egy-egy adott hitben, egy gondolkodásban kiáll a háttérben. És erre, hogy ezt az ember bölcsen lássa, erre két út van. Az egyik az, hogy egyszerűen összehasonlítom a dolgot azzal, amiről az egészen idáig beszéltem. Tehát egy nagyon egyszerű eset, amit mondtam is, hogy megnézem, hogy abban az emberben, abban a csoportban ott van-e Jézus Krisztus élete. Tehát átmente ezeken a folyamatokon. Meggyőzte Isten szent lelke, vagy szelleme őt arról, hogy bűnös, kapcsolatba került-e Istennel, megbánta a bűneit, újjászületett, és Jézus Krisztus dicsőíti az életében. Ez a recept, ugye? Tehát aki ilyet csinál, az Istentől van. Tehát, hogyha ez ennyire egyszerű, akkor mikor megvizsgáljuk a vallásokat, ezt az egy kérdést kell föltenni magunkban, hogy valóban ez így van-e, és ha igen, rendben van, ha nem. Tehát itt ezen a ponton én igazából be is fejezhetem, haza is mehetünk, mert egy nagyon egyszerű dolgunk van megvizsgálni a dolgokat. Ugye, amit így a gyülekezetben is tanítanak, az az, hogy sötét oldalra ne foglalkozunk sokat, mert nagyon egyszerű eszközeink vannak arra, hogy megvizsgáljuk, hogy a sötétség az nem világosság, és megtanultuk, hogy hogy kell kezelni. De van egy másik ok is az, hogy ha végignézzük a történelmet, abból azért mégiscsak megérthetünk sok mindent, és ami nagyon fontos az, hogy bölcs válaszokat tudunk adni, ha értjük a dolgokat saját magunknak is, és másoknak is, és leginkább azoknak, akik nem az úréi, és bele vannak felejtkezve, vagy bele vannak gyökerezve a mai világba. Tehát sokan jeleztétek, mondtátok is, meg ez ismert dolog is, hogy ma már olyan mértékű a keveredés, hogy az emberek zöme, aki nem keresztény háttérben született, vagy nem újjászületett hívő emberek között született, annak fogalma nincs arról, hogy mi az igazság, és hogy mi a valóság. Tehát én amiért egyáltalán ezekről beszélek, vagy amiért itt érdemes ebbe időt és energiát fektetni, az ez, hogy ha megértjük, hogy épülnek fel a dolgok, tudunk segíteni az embereknek a mai korban, illetve fel tudunk készülni arra az időszakra, ami jön. És hát megbeszéltük azt, hogy bevállaljuk ezt a kis kalandot, és végignézzük együtt ezt a dolgot. Végignéztük ugye az Ószövetségi időket. Nagyon próbálok gyors lenni. Mit láttunk eddig? Tehát az egyik fontos gondolat az volt, hogy aki Istennel és a kegyelemmel kapcsolatba került, az általában két döntést hozott. Az egyik, hogy közelebb húzódott Istenhez, a másik, hogy 180 fokba elviharzott az ellenkező irányba. Aki közelebb húzottak Istenhez, azoknak az életéről a történelem ír az Ószövetségben, és erről nem akarok beszélni, tehát az egész választott nép története, az egész ószövetségi történelem erről szól. Amiről mi beszélünk, az inkább azok, akik nem. És ugye azt beszéltük, hogy akik a kegyelemre, Istenre adott válaszuk rossz volt, ők hozták be igazából a történelembe az igazi mélységeket, az okkultizmusnak a mélységét ők hozták be a világba. Ilyen volt Káin, ugye, akiről beszéltünk, várost alapított, erkölcstelenségbe vitte az embereket. Ennek a következménye lett az üzemvíz előtti kultúra, az óriások kultúra, amit Isten az üzemvízzel elpusztított, erről is sokat beszéltünk. Aztán az üzemvíz után ennek a következménye lett Nimród, ugye, aki Nimródnak is egy rossz válasza volt Istenre. Ő magával hozta, magával vitte az özönvíz előtti kultúrának a sok mindenét, egyébként ez így meglátszik a babiloni kultúrában, tehát ő átmentett onnan olyan dolgokat, amivel Isten egyébként nagyban elbánt. És aztán ott volt Bábel, ahol gyakorlatilag beszéltünk sokat Bábelről, Bábelben lerakták a pogány vallásoknak az alapjait. Tehát ami a pogány vallásokban ma megtalálható, és a történelem során megtalálhatónak az alapjait, így az alap megközelítéseit Bábelben már lerakták. Tehát ez egy eléggé rossz dolog. Ugye azt tanítja a történelem, hogy az embernek a megismerése az lassú, és szépen fokozatosan épül föl a tudás, így a világra alkotott kép is, és a vallások, tehát a primitív vallások, vagy akár az okkult vallások is csak így lassan fejlődtek. Ez a Biblia fényében nem igaz, mert egyik oldalon igaz, azokra, akik sose kerültek kapcsolatba Istennel, azok valóban így voltak, hogy egyszerűen csak így próbálkoztak, és véleményt formáltak a világra, amit megismertek, de a másik oldalon pedig, aki kapcsolatba került Isten népével, vagy Istennel, vagy Jézus Krisztussal, és adott erre egy rossz választ, az viszont elment a végsőkig. Ilyen volt ugye Nimród, és ilyen volt a bábeli lázadás Isten ellen. És ott, abban a közegben, a sátánnak az aktív hatásával ők egy sokkal nagyobbat építettek, mint ahova más népek egyébként valahogy is eljutottak, vagy esetleg eljutottak. Ezért mondom azt, hogy letették a pogány vallások alapjait, és ugye mik ezek? A csillagászat, tehát az, hogy mit keresünk a Földön, honnan jöttünk, hová megyünk, ezt a teremtett világból próbáljuk összerakni. Ugye beszéltünk múltkor arról, hogy a teremtett világból meg lehet ismerni, hogy van teremtő. Ez eljuthat egy ember akkor, hogyha nem vezetik félre, de Bábelben félrevezették az embereket, mert megmagyarázták nekik, hogy nem a teremtőt kell keresni, hanem a teremtményben van a lényeg. Tehát magyarul, hogy a teremtmények az istenek. A bolygók, a csillagok, és az embereknek a szeme, a tekintete, a keresése elakadt ezen a ponton. Ez az okkult vallásoknak a lényege, hogy nem egy egészséges keresésből jutunk el oda, hogy hoppá, itt valami nagyon nagy dolog van, és kell, hogy álljon mögötte valaki, hanem van egy tanítás rá, ami félrevezeti az embert. Tehát a teremtmények az istenek, és ne nézz tovább, mert ez a valóság. Tehát a nap, a hold és az ismert bolygók, és ebből vontak le következtetéseket, és aztán szétspriccelték az igazi istenképet, Istennek a tulajdonságait szétspriccelték, így megfeleltették egy-egy bolygónak, ami azt jelenti, hogy kialakították az emberek gondolkodásába, hogy van a jónak istene, a rossznak istene, a hadászatnak van isten, a termésnek van isten, a termékenységnek van isten, ezek mind-mind külön istenek voltak, és aki ezt tanulja, aki ezt így befogadja, az nagyon messze jár az igazságtól, hogy az Isten egy, és a tulajdonságai azok is egyek, és egy oszthatatlan valaki. Tehát ezt csak azért mondom el újra, hogy az okkult tudományoknak nem az a baj, hogy egy kicsivel kevesebbet tud a valóságról, mint amit kellene, hanem sokat tud a valóságról, de egy hazug, egy hamis módon mutatja be az embereknek. És ugye ez azért van, mert a démonvilág és a sátáni világ közvetlen, tehát egészen közvetlen hatása van rájuk. Aztán ugye ez behozza a gondolkodásba azt, hogy az istenek között van hierarchia, tehát különböző istenek vannak, és ezen belül van hierarchia, ez egy teljes agyrém, ugye a mi gondolkodásunk szerint, és a Biblia istene fényében. Aztán 7 ismert bolygót beazonosították, hogy melyik micsoda, adtak neki nevet, és meg is személyesítették, és ennek megfelelően fölépítették a templomukat, amit így abban az időben cikkurátnak hívtak. Ez egy ilyen 7-szintes templom volt a 7 bolygóról, és a tetején volt a hitük szerint az Isten, ahova a főpap fölmehetett, és ahol a kapcsolatot tartotta vele, és az egész gondolkodás ezen épült. Ilyen volt a bábeli torony is, meg tele van a történelmi ilyen tornyokkal, ezek a mezopotámiai stílusú építmények, tudjátok, olyan, mint egy piramis, és akkor így megy fölfelé, ilyen szintek vannak, és a legfőső szint mindig ott van a szentély, ahova csak a pap mehet föl, a papnő mehet föl, és ahol igazából a szertartások történnek. Ennek pontosan ez a lényege, ez mindig a bolygókhoz kötötték, hogy ők nagyon is tudták, hogy mi a tuti. Volt egy tanításuk erről, és ez azonnal kialakította a főpapi közbenjárást. Ez azt jelenti, hogy volt egy ember, aki közvetítő volt az úgynevezett istenek és a nép között, és akit ő beavatott, az tudott valamit, akit ő nem avatott be, azt nem tudott, és ő volt az uralkodó igazából így a nép fölött. És így lehetett őket manipulálni. Tehát a közbenjáró intézmény az így jött be. Erről beszéltünk többet. Aztán végül szaladtunk azon, hogy akármilyen furcsa, hogy ugye, amikor Isten szétzavarta a népeket Bábelből, és elterjedtek a Földön, illetve volt egy másik ág, akin keresztül is terjedtek. Azt látjuk, hogyha végignézzük a történelmet, hogy sok különböző nép, különböző földrajzi helyeken, teljesen más háttérből, de ugyanoda lyukat, hogy voltak dolgok, amiben nagyon közösek voltak. Tehát a megközelítésben, az életükre alkotott véleményben, a csillagokban való gondolkodásban, csomó mindenben. Nem volt egységes rend, mert nem is volt egyébként szerintem soha célja a sátánnak. Az igazi sátáni módszer az az, hogy egy bizonyos szintig legyen minél nagyobb káosz, de egy bizonyos szinten felől pedig legyen tökéletes rend. Minél nagyobb a káosz, az emberek annál kevésbé tudnak eligazodni, annál jobban azt gondolják, hogy nekik van igazuk, és minél inkább ez beleilleszthető egy rendbe, annál jobban tud rajtuk manipulálni és tudja irányítani a történelmet, amiről beszéltünk, hogy ugye mi a célja. Gyorsan végig szaladnék azon, hogy milyen közös vonásokat mutattunk ki. Ugye az, hogy megjelent a főisten, megjelent az anyaisten, és megjelent a fiú, megjelent a ciklikus újjászületésnek a gondolata, tehát ez a háromság tudat, főisten, anyaisten, fiú. Csak egy idézetet ide beszúrtam, ez egy babiloni isten volt, a Marduk. Azt mondja, hogy a Marduk bölcs gondolkodása és a szerelmes istenpár Istár és Tammuz násza tartja mozgásban a világot, tartja fenn az életet, amelyben az ember célja az istenek által adott rend és bőség megőrzése, szakadatlan újraalkotása. Tehát ez egy ilyen nagyon tömény kiragadás annak a gondolkodásnak, amin ez a vallás áll, és az összes többiben ugyanezt figyeljük meg, csak más, kicsit más rendszerben. És a papi szolgálat az igazából ennek az istenképnek a leképezése. Tehát ők azt mondták, hogy ami fent történik, az történik lenn is, és azt a papok, főpap, papnők és vallástól függően bemutatták ott a templomukba, ugye. Erről sokat olvastunk az Ószövetségben, hogy Isten miket tiltott, hogy mit ne csináljanak, hát ők ezeket csinálták, de ez mögött ez állt. Végigmentünk így a korokon, és azt mondtuk, hogy megtaláltam azt, hogy a különböző kultúrákban, a különböző istennevek mögött mindig ugyanaz a személy áll. A főisten tekintetében Ammon, ugye ő Egyiptom, Marduk, ő Babilon, a Mitrász, az a Perzsa, aztán a Baálok, akiket ugye az Ószövetség időkből ismerünk, aztán ott van Zeus, aki ugye a görög isten, ő hozzá még kapcsolódik 11 főisten, tehát így mellékesen, de Zeus volt mégis közöttük a első az egyenlők között, hogy így mondjam, és aztán a rómaiaknál pedig Jupiter, aki ugyanennek a főistennek a megfelelője, Jupiter mellé is kb. Még 100 isten tartozott, tehát ez nem jelentett problémát. Ez volt így a főisten vonulata. Aztán az anyaisten, akit egyébként égkirálynőjének is neveztek, ez is megdöbbentő, hogy a különböző kultúrákban, különböző vallásokban mindig találunk valakit, akit égkirálynőjének hívnak. Ez volt Isis, ugye Egyiptomban, Szemiramis, őt így a babiloni példában említettük. Aztán találtam egy Anahita nevű istennőt, aki egy ősi perzsa isten volt, lehet, hogy az Anita szó ebből származik, de aki Anita, az ne érezze ezért rosszul magát. És egyébként azt jelenti a neve, hogy szűz, szeplőtelen. Aztán ott van Istár, ott van Héra, ugye ő, aki görög, és aztán ott van Juno, ezek mind ugyanazok a személyek, tehát azok a szellemiségek egy névben. És aztán ott van a magyaroknak, az ősmagyaroknak a boldogasszonyuk. Ebből van 7 darab, tehát 7 féle fajta van belőle, de ez ugyanez az égkirálynője, Isten ez a boldogasszony. És aztán ott van a katolikus liturgiában Mária, aki gyakorlatilag maga alá gyűjtötte ezt az összeset, amit felsoroltam. És ha most nem firtatjuk a dolog helyességét, vagy nem helyességét, mégiscsak Mária az, aki ezt az égkirálynőjét, az anyaistent megszemélyesíti ma. Aztán ott van 2 érdekes név, amire nem tudom, hogy gondoltatok-e vala, a Britannia, az is egy isten volt, ugye Nagy-Britannia erről kapta nevét, egyébként a rómaiak adták neki, ez a mai történelem szempontjából fontos lesz, tehát ő is az anyaisten. Aztán ott van Kolumbia, aki pedig ugye a szabadságnak az istennője, aki ugye az Egyesült Államokban a szabadságszobor jelképezi, ő a Kolumbiáról van. Ezek mind ugyanazokról szólnak, tehát Isis, Szemiramis, Anyaira, Istár, Héra, Juno, Boldogasszony, Mária, Britannia, Kolumbia, ez mind teljesen ugyanaz. nem a bibliai Máriáról beszélek, mert ugye csak az arról, amit belőle csináltak. Aztán múltkor eljutottunk az aranyszoborhoz, Sanyi kedvencéhez, itt az aranyfej, nem tudom, örüljek-e neki. Ugye ez volt a megközelítés. És én azt írtam ide föl magamnak, hogy aranyszobor nápolyi. Tehát, hogy egy kicsit meg tudjátok jegyezni. Ez az aranyszobor, ez olyan, mint a nápolyi. Sok rétegből tevődik össze mégis egy. És így kirkáltam, hogy mik ezek a rétegek, amik fontosak, hogy tudjuk. Ugye azt mondtam, hogy a dánieli profécia azt mutatja, hogy ezeknek a koroknak az örökségei, azok így belefolytak a római birodalomba, és a római birodalom aztán továbbvitte őket, integrálta önmagába, átértelmezte, megmagyarázta, rendszerezte, sok mindent csinált, de mégis ez vitte tovább, és ma nem arról van szó, hogy egy teljesen új valami kezdődik, hanem arról van szó, hogy ez az aranyszobor, ez itt van. A szónak abban az értelmében, hogy keressük jelenleg a lábait, meg az ujjait, de az összes többi a fölötte levő részek már megvoltak a történelemben. Ha erről így részletesebben akarsz gondolkodni, akkor a múltkori adásba, ott jobban belementünk, most nem akarok erre így kitérni. De mik ezek a rétegek? Ugye az egyik réteg a görög réteg. A görög réteg az mit jelent? Azt jelenti, hogy van a görög vallás, van a görög tudomány és a görög filozófia. Bármilyen furcsa, a tudományt és a filozófiát a vallás alakította ki Görögországba, tehát az, hogy a görögök olyan hatalmasak voltak ezekben a tekintetekben, az nem annak volt köszönhető, hogy hatalmas koponyákkal rendelkeztek, hanem hogy nagyon fejlett volt a vallásuk, és nagyon sok energiát fektettek abba, hogy ezt kifejezzék. Ebből jött létre a görög tudomány, a művészet és a filozófia. Amit kiírtam, hogy, és ez egy fontos dolog, hogy a görög ember soha nem volt passzív, sorsának nem szenvedő alanya volt, hanem aktívan, tudatosan élte meg. Éppen ebből fakad, hogy sem más ember, például egy uralkodó, sem az Isten, sem pedig a természet előtt nem hajlik meg túl mélyen. És ez volt a demokrácia felevezető út első mérföldköve. Ez egy nagyon fontos gondolat, a görög kultúrából jön ez a szellemiség, amit itt most így összefoglaltam. Aztán van a római réteg, ami mit jelent? A rómaiak tették le az alapjait a diplomáciának, ők tették le annak az alapjait, hogy egy állam elképzelhetetlen vallás nélkül, ők tették le a diktatúrának az alapjait, az, hogy egy hatalom elképzelhetetlen diktatúra nélkül, ők fogalmazták meg a rendet, a jogállamiságot, egy csomó mindent, és ők azok, akik az egyszemélyes vezetőnek és az erős karú vezetőnek a kultúráját egy hatalmas birodalommal elmélyítették és fenn is tartották. Azt mondja, hogy a fejlődés egyik mozgatórugója az, hogy az állam ügyeit egy általában választott erőskezű vezetőségre bízza, magát pedig teljesen alárendeli ennek. És ez az az észszerűség, amely Rómát a világot leigázó nagyhatalommá tette. Ez egy nagyon fontos gondolat a mai kor szempontjából, hogy egy olyan rendszert alakítunk ki, amiben megválasztok egy erőskező vezetőt, és alávetem magam neki. Ez egy római vívmány. A másik az, hogy Róma nagysága mégis legfőképpen abban állt, hogy szinte felszívta magába az akkor ismert világműveltségét. Beszéltünk arról, pont ez az aranyszobornak a lényege, hogy magába szippantott mindent, és utána fogta magát, és ezt az egészet a latin nyelven egyesítette. Tehát létrehozott egy közös nyelvet, a latint, és mindent, ami addig történt, szépen egyesítette. És akkor jön egy harmadik réteg, ez pedig az egyháznak a rétege. Ugye Róma kitalálta, hogy az egyház az, aki, tehát az államvezetés és az egyház, ha összefog, akkor reszkesetek emberek, gyakorlatilag 100%-os a kontroll. Egyesítette magában az összes vallást, amit elmondtam, és a misztérium vallásokat is. Ugye ez a római birodalomnak volt a lényege. Egy nagyon jó cikk írja erről, hogy így az első évezredben az egyház volt az egyetlen összetartó erő a római birodalomban. Ami talán ennél is fontosabb, az egyház volt az antikvitás kultúrájának az egyetlen közvetítője. És ez megint a mai kor szempontjából majd fontos lesz. Aztán beszéltünk arról, hogy ez az egyház, ugye a római egyház betakarta a pogány hitvilágot, tehát magába foglalta, és betakarta, és a feltételül csak annyit szabott, hogyha a bálványokat, akiket tiszteltek, szenté avanzsálták, vagy betették egy meglévő szent alá, akkor a birodalom elviselte és megengedte neki, hogy továbbra is imádja, így fent tudta tartani ezt az óriási birodalmat, meg a rendet, mert hát azért hatalmas szóródás volt. Viszont a mai szempontból pedig, akár a boldogasszony kérdésében, akár rengeteg kérdésben, hát a mai keresztény egyház az ilyen lett, amilyen, hogy több bálvány van benne, mint a világban, vagy legalább annyi. Tehát így ennek azért vannak mellékhatásai. Tehát itt megérkeztünk oda, ahol a múlt órán is, vagy a múlt alkalommal is megérkeztünk, nagyjából ebből a képből indulunk ki. Amit szeretnék ebből így kihozni, az az, hogy egy olyan időszak következett, aminek a történelmét viszonylag szerintem elég jól ismeritek, tehát hogy mondjuk az 1700-as évekig mi történt nullától, ezt ismerjük, tanultuk történelembe, gyülekezetbe, csomó helyen meg olvastunk róla. Én csak ilyen pár irányról szeretnék ebben beszélni. Tehát tudjuk azt, hogy az egyház és az állam összefonódásával egy nagyon furcsa dolog jött létre. Az egyház befolyásolta az államot, az állam befolyásolta az egyházat, és egy teljes torzulás jött létre. Tehát nem is tudom, hogy időnként ezt a szakaszt hogyan lehetett kereszténységnek nevezni, ami volt. Ami szerintem az egyik legnagyobb rossz következménye volt az ennek, hogy a világ mindig is ez alapján ítélte meg Istent. Tehát amit tettek Isten nevében, és az egyház amit tett Isten nevében, az alapján ítélték meg Istent. És a mai napig is egyébként ez alapján ítélik meg. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy olyan nagy lett az egyház, és olyan domináns lett az egyház, és olyan mindenhol jelenlévő lett az egyház, hogy az embereknek nem volt kérdés, hogy mit jelent a kereszténység. És ha végignézitek a katolicizmus történelmét, hát nem volt egy dicsóda ugye az egész. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon kevés jó... Én magam, tehát nem vagyok olyan nagyon gyerek, de nagyon kevés jót hallottam a történelemben. Tehát talán a biblia fordítások, hogy megőrizték a bibliánkat, sok ilyen volt, meg kulturális részei voltak, de így, mint szellemi szempontból egy eléggé rossz időszak következett. Ugye ez egy nagyon nagy gond volt, és mielőtt ezt folytatom, egy megközelítés. Beszéltünk arról, hogy a sátán nagyon sokszor azt csinálja, hogy egy dolgot eltol az egyik irányba, tehát nagyon elviszi egy szélsőség irányba, és utána létrehoz rá egy kiegyensúlyozott egy ellenzéket. Tehát ez az oszd meg is az uralkodj el. Az egyháznak a történelme gyakorlatilag ezt csinált, hogy az egyház eltorzult, és teljesen mindegy, hogy balra tolom vagy jobbra tolom. Az egyház eltorzult, mivel óriási hatalma volt, nagyon nagy hatással volt a világra, tehát eltolódott egy irányba, és aztán egy idő után, amikor a Római Birodalomnak a katonai hatalma is úgy elengedett, és már nem lehetett összetartani, akkor szükségszerűen erre létrejöttek nagyon erőteljes olyan mozgalmak, amik ennek az ellenkezője. Egy ilyen mozgalom volt ugye a reneszánsz, ami megpróbált életet verni a sötét középkorba, aztán utána a reformáció, ami ugye egy pozitív mozgalom volt, de mégis nagyon elfajult, pontosan azért, mert nem egy kijelölt ösvényen ment, hanem egy ellenzékből próbált megvalósítani valamit. Aztán ilyen volt a felvilágosodás, amiről majd beszélünk, ez az 1700-as évek utáni időszak, ami gyakorlatilag egy nyílt lázadás volt a keresztény világ ellen és az akkori világ ellen. Aztán sok olyan mozgalom, ami a mai kor befolyásolja, ez mindezekre ezekre a nagyon sötét időkre adott válasz volt. Ugye az egyház a kezében tartotta a tudományt, kivégzett mindenkit, aki nem olyat tanított, amit ők szerettek volna. Az inkvizitorok gyakorlatilag letakarították az értelmiséget, mindenki olyat, aki akár egészséges módon is közelítette volna meg a dolgokat. Tehát így nagyon negatív dolog alakult ki, és ami a mi szempontunkból fontos, az az, hogy ha meg akarjuk érteni azt, hogy az 1700-as évektől miért indultak be lavinaszerűen azok a mozgalmak, amik gyakorlatilag a mai napra szétzúzták az egész kereszténységet, és behozták ezt a hatalmas heterogénitást, ahhoz értenünk kell, hogy mit csinálta az egyház 1700 évig, vagy mi volt a világban 1700 évig. És ezekről az időszakokról lehetne sokat beszélni, ki lehetne itt takargatni a római egyháznak a dolgait, sok mindent lehetne csinálni, azt gondolom, hogy nem nagyon van értelme, majd visszafele így azért előszedünk belőle dolgokat, de ha elég annyi most ebben, hogy a római egyház nem képviselte szellemiségében azt, amit kellett volna, ezt gondolom mindenki egyetért. A másik, hogy azáltal, hogy föntartotta ezt az uralmi igényét, ezáltal meg kellett, hogy magában tűrje az egész pogány világot, és magába kellett, hogy gyűrje, és magába kellett, hogy vigye, különben nem tudott volna rajta uralkodni. Ezáltal pedig én azt gondolom, hogy egy olyan helyzetbe került, amiből a mai napig se tudott kievickelni, és nem is fog tudni talán soha. Így, mint nagy egyház. Bármennyire furcsa, ugye a római birodalom szétesett, nem maradt belőle semmi, a katolikus egyház megmaradt, ugye a hatalma eléggé nagy volt még a múlt században is, viszont nagyon megváltozott Európának és a világnak az arculata, és amit most látunk az, hogy újra kezdődik az európai gondolat, ugye létrejött az Európai Unió, és akármennyire furcsa, az egyik nagyon erőteljes kezdeményezője az elmúlt 300 évben annak, hogy az Európai Unió létrejöjjön, az a katolikus egyház volt. Tehát ők soha nem adták fel azt, hogy a hatalmukat kiterjesztik úgy a régi birodalomra. Ugye nekik ez a küldetésük, ezt mondják, hogy az a küldetésük, hogy az a egybillió, nem is tudom mennyi katolikus van a Földön, hogy ezt a hitet, vagy a katolikus hitet fönntartsák. Tehát az Európai Uniónak a létrejöttés, a globalizációnak az egyik erőteljes mozgatórugója az a katolikus egyház, tehát erre történelmi bizonyítékok vannak. Aztán van még, ugye a profécia arról szól, a profécia nem az egyházról szól, a profécia a római birodalomról szól. Tehát azt mondja, hogy a római birodalom újraéled. Ugye ennek nem szemlélői vagyunk, hanem túlélői, tehát egyszerűen ez megtörtént. A római birodalom újjáélet, és ami miatt így a katolicizmussal foglalkozunk, az, hogy értsük, hogy mi hozta be ezeket a változásokat, a másik az, hogy a végidőknek az idejében, vagy a végidők derekán ennek egy fontos része lesz. Ugye a pápa, a Pontifex Maximus, akit úgy mondunk, hogy Krisztus földi helytartója. Vagy eljátszol a gondolattal, hogy majd egyszer jön egy antikrisztus erre a földre, akit mindenki tud, és hatalma lesz, ugye, és Krisztusnak vallja magát, tehát legalábbis azt fogja mondani, hogy ő Krisztus. Hát a pápának erre azt gondolom összesen két válasza lehet. Az egyik az, hogy kineveti, ugye ez akkor bajba lesz. A másik, hogy azt mondja, rendben, akkor nincs többé szükség arra, hogy helytartó legyek, hanem átadom a hatalmamat. Ugye ezt jelenti helytartónak lenni, hogy amíg nincs jelen a képviselt, addig én vagyok a képviselője, de hogyha megjelenik, akkor pedig kiállok a képből. Nagyon sokan mutogatnak így a katolikus egyházra, hogy biztos, hogy ott lesz az antikrisztus. Én nem akarok így erről beszélni, csak inkább ezt akarom kihozni, hogy ez a Pontifex Maximusi cím, illetve ez a fajta egyeduralkodás, ami ott van, ennek lesz egy visszacsapása a történelemben, amikor ugye az antikrisztus valóban hatalommal megjelenik, mert nagyon, tehát két dudás nem fér el egy csárdába, még három meg végképp. Remélem, hogy ezt így értitek, hogy mit akarok ezzel mondani. Ami miatt fontos ezt tudnunk, és ezt tényleg őszintén mondom, az, hogy tapasztaltam számtalan beszélgetésben hogy az Istenről, a Bibliáról, a kereszténységről az emberek zöme a történelmen és a katolikus egyházon keresztül gondolkodik. Akik kicsit más területről jöttek, ők pedig a reformáció, tehát a protestáns megközelítésből gondolkodnak erről. Ugye a reformáció sem sikerült olyan úgy, ahogy azt tervezték, hanem elképesztő dolgokat hozott be a világba. Tehát nagyon sokan kritikusai a kereszténységnek, hogy a két keresztény világ összecsapott, hogy melyiküknek legyen igaza, és közben annyi gonoszságot hoztak be erre a földre, hogy aki kívülről szemli az eseményt, azt mondja, hogy hát igen, ez az A-típusú keresztény, ez a B-típusú keresztény, de ez egyik se jobb, mint bárki. Tehát ez egy fontos dolog, hogy amikor emberekkel találkozol, és azt látod, hogy kiejted azt a szót, hogy kereszténység vagy Jézus, akkor így feláll az összes szőr a hátán és a haján, vagy a fején. Ennek az egyik oka az az, hogy a kereszténységnek nincsen jó történelmi példája. És ezt tudni kell. Nekem van egy elvem, és szerintem ez egy jó elv, hogy amikor emberekkel beszélgetünk, mindig komolyan kell venni azt az embert, akivel beszélgetünk. Ha ez egy buddhista, ha egy sátánista, ha egy akárki, mindig komolyan kell venni. Tehát ez azt jelenti, hogy amiben ő hisz, amiben ő gondolkodik, amit ő összerakott, az neki fontos, és teljesen mindegy, hogy én mit gondolok róla, ő ennek alávetve él, és ha én nem veszem komolyan, tehát magyarul csak így félváról veszem, és így tolom le a torkán az igazságomat, ez nem egy jó módszer. Én azt gondolom, hogy meg kell állni minden ember előtt, és minden ember ér annyit, hogy komolyan vegyem. És aki azt mondja, hogy a kereszténységről alkotott képe gondolatai ilyenek, azt gondolom, hogy nem kell vele egyetérteni, de meg kell érteni. Ez miatt nagyon fontos ez a történelmi szakasz, amiről beszélünk. A másik az, hogy ami létrejött, ez a rengeteg ellenáramlat, amiről részletesen fogunk beszélni. Azért mondtam, hogy most a mai alkalom az 1700-as éveknél húzom meg a vonalat, mert most jön el az az idő, hogy elkezdjük szépen kibontani, ugye akár az evolúció elméletet, akár a felvilágosodási mozgalmakat, és az összes többit egymás mellett, és ezeknek a következményeit. Mégis itt húzom meg ezt a vonalat, mert ez az a szakasz, amiből lehet érteni, hogy mi jött létre. Tehát a pogány vallásokat kiirtották, nem volt másképp gondolkodás a Római Birodalom területén. A másik megoldás az volt, hogy integrálták, az azt jelenti, hogy belevitték az egyházat is, meg ezeket az embereket is egy elképesztő képmutatásba, vagy egy ilyen torz valamibe. Ez volt a másik megoldás a másképp gondolkodásra. A tudományot leuralták, tehát nem lehetett, csak az egyház törődhetett a tudomány, és amit ő tanított, az úgy volt, ami nem, az nem úgy volt. És aztán ezer oldal gazdaság, politika, föld, hát millió, az egész történelem erről szól. És amikor ebből elege lett így a népeknek, akkor gyakorlatilag akkor indultak el ezek a folyamatok, és kihasználták azt, hogy a Római Birodalom meggyengült, az egyház meggyengült, és ezek az ellenmozgalmak szépen egymás után nőttek ki a földből. És már ott tartunk, hogy éppen beszélgettem múlt héten valakivel, azt mondta, hogy pár éven belül a kereszténység az csak egy szösszenet lesz a világon. Tehát így meg szokják mondani, hogy keresztény? Ja, van ilyen vallás, igen, tudom. Persze ebben van egy kis túlzás, de igazából amiért ezt mégis tudni kell, az, hogy Kína, India és azok a részek most elképesztő módon erősödnek, és domináns szereplőjévé válnak a világgazdaságnak. Az új világrendnek az egyik létrehozója az pontosan ez, hogy megváltozott a gazdaság, megszűnt az amerikai és az európai egyoldalú polarizáltság, hanem igenis India és Kína talpra állt, és egy nagyon komoly szereplőként jelenik meg. De nem csak a pénzével, nem csak a termékeivel, nem csak a népességével, hanem a vallásával is, és a kultúrával is. Az egész keleti kultúrának a beáramlása Európába az ennek a felemelkedésnek is a következménye, és ha ma azt mondjuk, hogy ne foglalkozzunk velük, mert foglalkozunk magunkkal, megtehetjük, de tényleg én azt gondolom, hogy néhány év, vagy esetleg évtized, és minden második szembejövő ember valami olyan vallású lesz, ami nem Európából származik. És ezekre föl kell készülni a szónak egy bizonyos értelmében. Tehát én azt gondolom, hogy érteni kell, hogy a történelmüket, érteni kell a gondolkodásukat, a vallásukat, nem túl mélyen, tehát nem úgy, hogy profinak lenni benne, de valamilyen módon érteni, megérteni benne azt, hogy hol vannak becsapva, és hol van a kiárat. Tehát, hogy hol van a kiárat. Ugye Pál, amikor Athénban volt, akkor egy laza mozdulattal kinevezte az ismeretlen Isten bálványát az élő Istennek, mert látta, hogy ott a rés, tehát hogy a zárt rendszerükön, amit ők alkottak, ott volt egy rés, hogy végre volt egy olyan Isten, akit nem tudtak leírni tetőtől talpig, és ugye Pál azt mondta, hogy na ez az, akiről én beszélek, és ezen keresztül el tudta nekik mondani, hogy van egy olyan, aki az egész fölött áll. És én azt gondolom, hogy ez a hozzáállás kell bennünk is, de ahhoz, hogy ez meglegyen, ehhez először is tisztelni kell az embereket, valamilyen szintig érteni kell az embereket, valamilyen szintig meg kell tudnunk fogalmazni, hogy mi miben hiszünk, és mi az erősségünk, és mi a valóságunk, és ugye erről beszéltem az elején. És érteni kell azt, hogy ezek a folyamatok, amik vannak, ezek miért jöttek létre, és ebben egy nagyon fontos momentum az, hogy a folyamatok zöme a nagy kereszténységre adott válasz. Nem a te hitedre adott válasz, nem a mai kisgyülekezetek, vagy a általunk Krisztus testének nevezett kereszténységre adott válaszok ezek a folyamatok, hanem azok a folyamatok, amik már 300 éve, 400 éve szépen folyamatosan épülnek fel, azok még a katolikus egyháznak az uralkodására adott válaszok, abból indultak ki. Aztán persze, mióta ilyen nagy szabadság van, és mindenki azt hisz meg, azt mond, amit akar, azóta az emberek simán felvállalják, hogy véleményt mondanak a másikról, és így rólunk is, ami teljesen normális egy tekintetben, de tudni kell, hogy a vallásgyűlöletnek és a mozgalmak, inkább így mondom, hogy ami mozgalomba szerveződnek, azok nem feltétlenül a te életedre adott válasz. És ez nem kell megsértődni, hogyha valaki így fitymálja a hitünket. Ha ismerné, hogy mi az evangélium, és ismerné Istennek a szívét, akkor soha nem csinálna ilyet. És azért azt gondolom, meg kell hallgatni, el kell engedni magunk mellett így ezt az erőt, ami ebből jön, és el kell mondani vele szembe azt, hogy mi a valóság. Most én nyílt őszinte kérdések. Nagyon unalmas volt így idáig? Nem? Nem volt unalmas. Nem volt ilyen nagyon szájba rágos? Most nem a mai nap, úgy az összes eddig. Kicsit, ezt azért kérdezem csak, hogy így a jövőre nézve, hogy esetleg változtassak-e dolgokon. Tudom, hogy az agyunk az mérhetetlenül éhes az információra. És egy jó kis hírért elmennénk lentibe, ugye? Vagy Novára is elmentünk jó kis hírért, akárhova. Én amit mégis fontosabbnak tartom, az, hogy úgy adni információkat, hogy adni hozzá egy megközelítést is, és egy eszközt, hogy azt tudjuk jól használni. És ez a célom is, hogyha ezt nem tölti be az, amit én csinálok, akkor mondjátok meg. A szónak abban az értelme, hogy gyertek oda, mondjátok, segítsetek ebbe, hogy mit csináljak máshogy. De ezért nem rohanunk annyira, mint amennyire talán érdekesebb lenne, hogyha már ott tartanánk, mi volt a te kérdés? A kvantumfizika esete Tóth Marival, tehát hogyha ma már erre válaszolhatnánk erre a kérdésre, az nagyon izgatott lennék én is, de fel akarom így kicsit építeni előtte, de lesznek ezekre válaszok. Jó, tehát újra kérem, ha úgy gondoljátok, hogy valamiből sok volt, valamiből kevés, szóljatok szívesen, átgondolom, de azt gondolom, hogy így megalapozottnak kell lenni abban, hogyha hozzányúlunk így a nagyobb témákhoz. A múltkor beszéltem erről a Benjamin Cramerről, itt egy ilyen nagyon rövid ideig, illetve erről a messiásról, akiről ő beszél, és gondolkodtam azon, hogy mennyire volt helyes az, hogy így fókuszba tegyem. Azt gondolom, hogy mivel nekem is fókuszban van, és azt gondolom, hogy így nagyon aláhúzom a nevét, vagy ezt az egész dolgot, ezért mondtam el nektek is. Viszont amit még hozzátennék, az, hogy több ilyen jelölt van. Több ilyen jelölt van, és nem jó az, hogy az embernek a figyelme így elterelődik egy valakire, sok mindenkiről. De ez mindenképpen egy olyan valaki, akire így oda kell figyelni a szónak egy bizonyos értelmében. A másik, amiért én ezt elmondtam, hogy tele van most ez a világ olyan ígéretekkel, amiket egy-két éven belülre vállaltak, És nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezeket egyszerűen csak így hagyják el szállni. És nekünk ez azért fontos, hogy mégiscsak valahol egy olyan korszakban élünk, ahol nagyon gyorsan tudnak események változni egymás után. És így a célom az volt, hogy figyeljünk nagyon oda az életünkre, a társadalom, és ne lepődjünk meg, hogyha akár egyik napról a másikra, vagy egyik évről a másikra óriási változások fognak beállni. A másik az, hogy ha visszatérünk a gondolat elejére, akkor ugye azt beszéltük, hogy Isten az ő fiát akarja megdicsőíteni mi általunk. Ez azt jelenti, hogy alapvetően a fókuszunknak és a célpontunknak nem annak kell lenni, hogy védekezzünk a világ ellen, és megfejtsük a kódjait, és jól elbánjunk vele, hanem a fókuszunknak annak kell lenni, hogy az életünkben, a szívünkben az Isten fiát dicsőítsük. És ez melléktermékén meghozza azt, hogy felkészültek tudunk lenni egy új világban, egy új időszakban. De valahol azt gondolom, hogy Istenhez közel húzódni, kapcsolatban lenni vele, nagyon szoros kapcsolatban lenni, pánikhelyzetben lenni, úgy, hogy igazából nincsen pánik. Ugye Sanyi szoktam mondani, hogy egy ilyen, úgy élünk meg egy eseményt, hogy nem a valóságban. Mi ez a szórá? Most nem jut eszembe. Szimulátor, igen, tehát idegen szavakkal bajban vagyok. Tehát szimulátorban, tehát az, hogy olyan idők vannak, amiben igenis úgy kell csinálnunk ma, mintha már meg lenne a baj. Mert meggyőződésem, hogy megvan a baj. Soha nem akkor van a baj, amikor így a szörnyetek kidugja a fejét a vízből, a baj akkor kezdődött, amikor elindult fölfelé. És hogyha megjelenik egy rendszer, vagy egy bármi, ott már nagyon késő, idézőjelben nagyon késő elkezdeni felkészülni. És ugye, amit mondtam így a Benjamin krimékkel kapcsolatban, talán mondtam, talán nem most azért elmondom, ugye ők azért tettek egy olyan ígéretet, hogy amikor ez a fickó színre lép, eljön az ideje, hogy színre lépjen, akkor az összes televízióban fog egy tanítást adni az emberiségnek. Ő az emberiségnek a tanítója lesz, aki tehát nem a messiásra, nem így mondja magát messiás, de a tanítója, aki segíti az embereket abban, hogy egy közös, boldog, új, békés, nem tudom, milyen világot alakítson ki. De egy szellemi tanító lesz egy vallási alapon. És az az ígérete, ugye azt mondta, hogy televízióban fog beszélni a föld népéhez, és onnan fogjuk tudni, hogy ő egy hiteles személy, és hogy ő a messiás, hogy telepatikus úton minden ember hallani fogja a saját nyelvén az üzenetet. Na most, amikor egy ilyet mondanak, akkor erre ugye azt mondaná mindenki, hogy egy ilyen hírt itt el nem mondjak, mert eddig tartott a bizalom. Én amiért elmondom, az, hogy ezt a legmagasabb szinten, tehát az ENSZ-ben és a televízió, BBC, minden, ott mondják el, és ott képviselik, és hön van a honlapjukon. Tehát ez nem egy ilyen, hogy Józsi bácsi azt mondta, tehát ez egy komoly kijelentés. Na most adja Isten, hogy ne legyen igaz, és az egész kacsa legyen, és csak egy ilyen reklám legyen az egyik antikrisztusnak, mert van belőle sok, tehát egy ilyen kampányszöveg. De amikor így elgondolkodtam, hogy ilyen lehetséges, azért azt gondoltam magam, hogy azért csak közel húzódok már Istenhez, hogy ha egy ilyen jön, én azt gondolom, hogy mi védettek leszünk ebben, vagy nem tudom, tehát mindenki fantáziára bízom, de tudjam az ilyet kezelni. Aztán ugye a Jelenések könyve ír egy olyanról, ami nem tudom, hogy pontosan mikor fog bekövetkezni, de mégis van egy olyan pont, amikor nagyon komoly démoni seregek jönnek ki a földből, és így elmennek a föld népére, tehát így az ördög nagyon rákapcsol. Tehát nem építgethetjük a karrierünket, azt gondolom, és nem ülhetünk a babérjainkon, hanem egy ilyen turbóüzemmódra kéne kapcsolni, és felkészülni arra, ami jön. És hogyha 62 év múlva majd így itt állok és beszélgetünk el a dologról, és nem történt semmi, akkor hát ezt bocsássátok meg, de azt gondolom, mindenkinek hasznára lesz, hogyha így egy kicsit odafigyel. Egyébként történni fog, mert éppen tegnap előtt olvastam egy cikket, az Orbán Viktor nyilatkozta, biztos ismeritek, hogy ő ki. Tehát egy hát nem is egy ilyen Benjamin Krém típusú ember, de egy nagy ember, és ő is nagyon tud fogalmazni, azt mondta, hogy az új világrend megvan, vagy benne vagyunk, és készül, megemlítette Indiát, Kínát, és megemlítette azt, hogy egy teljesen új módon lesz Magyarországnak a helyzet ebben az egészben gazdasági szempontokból. Tehát az egész világgazdaság átrendeződik ezek a dolgok miatt, és ezt ők úgy hívják, hogy új világrend. És amit mondtam, hogy a pápa tavaly augusztusban a G8-akkal találkozott, és felkérte őket az új világrend alapjainak a lerakására, akkor ez erről szólt, hogy felkérte a vezető hatalmakat, hogy egy teljesen új gazdasági alapra helyezzék az egész világot, hogy ezek a nyomorúságok, amik vannak, a halálozások, ez a gazdasági válság okozta borzalmak, ezek ne tudjanak többé megismétlődni. És én azt gondolom, hogy ha az Orbán Viktor azt mondja, hogy valami van, és ezt ő is így hívja, hogy új világrend, ahogy Bushék is mondták, akkor talán nem kell 67 évig várni arra, hogy ez megvalósul. Jó, tehát én most itt abba hagyom, és következő alkalommal pedig szépen belemegyünk a várva várt részletekbe, hogy mik is azok a mozgalmak, amik a mai kort meghatározzák, és amivel nagyon komolyan kell venni, és nagyon komoly szerepe van a történelmünkben. És újra kérlek, hogyha bárkinek van egy építő hozzászólása, tanácsa, bármilyen, akkor keressetek meg, és mondjátok el. Jó, Sanyi, maradt szerintem 15 perced. 7 perced? Mit csináljunk vele? Van még 15 percetek? Sanyi nagyon jókat mondott, hogyha nem hallottátok volna.
Na, sziasztok! Nem tudom, mit csináljak. Vezetem a repet, jó? Tehát, hogy ez nagyon jó volt. Tessék? A helyére tett dolgokat. Így van, így van. Ezt tőlem hallottátok már, hogy mi manipulált történelmet tanultunk. Ezt hallottátok már tőlem? Mindegy, hogy hallottátok, ez akkor is igaz. Tehát, hogy ennek az egész manipulációnak, becsapásnak, új világrendépítésnek az egyik alapépítő eleme az az oktatás. És az egyik velejárója, és egyébként az egész rendszer egyes elemeinek a velejárója az, hogy részünkről egyfajta megkérdőjelezhetetlen bizalmat élveznek. Tehát olyan kategóriákkal építkezik a világ, amelyeket előttünk először felépít, és magas tisztelettel vesz körül. Ilyen az egészségügy, ilyen az oktatás, ilyen a politika, bár ugye a naivitásunk csökken, de bizonyos szinten hittünk abban, hogy az egészségügy azért van, hogy mi egészségesebbek legyünk, hogy az oktatás azért van, hogy épkézláb emberekké, intelligens, felkészült, életre való emberekké nevelkedjenek a gyerekeink, és mi volt a másik, amit mondtam, a politika, igen, a vezetőink azért vannak, hogy egy számunkra előnyösebb, jobb világot hozzanak létre, és ebbe vezessenek minket. És az ezzel párhuzamosan végrehajtott gondolkodásmód csökkentés azaz, hogy a modern ember alig meri felvállalni a kritikus gondolkodást. Azaz, amikor mondanak neki valamit, akkor úgy érzi, hogy egyetlen választási lehetősége van, hogy elfogadja azt, vagy van egy második, hogy mert csak visszautasítja. De nem biztos benne, hogy igazán képes lenne józanul és tények alapján kritizálni az elhangzottakat. Az orvostudomány azt mondja, hogy, és a modern ember azt mondja, hogy elhiszem, vagy dafke visszautasítom. De az alapja rá, hogy ezt meggyőződésesen tegye, nincs meg. Nem tud már gondolkozni, nem tud tényeket elemezni, nem tudja őket összerakni, nem tud jogosan megkérdőjelezni. Ezért vagy hagyja magát etetni, vagy folyamatos lázadásban él, de az sem intelligensebb megoldás az előzőnél. És benne élünk egy világban, ahol túl sok az információ ahhoz, hogy mindet leellenőrizzük, hogy tanítottak nekünk egy történelmet hány éven keresztül. 10, nem tudom, össze kell adni. Összeadtátok? Hány évet tanultunk történelmet, ugye egyszer? 8 év. 8-at biztos. Van, aki többet, van, aki kevesebbet. Most 8 évnyi történelem tanulást kéne újból elkezdeni ahhoz, hogy józan, elemző, értékelő, igazság szerető és igazság kereső mentalitással újraértékeljem azt, amit a világról tudok. Nincs erre idő. Másrészt nem is érzem magam képesnek rá. Nem tudom, hogyan dönthetném el egy állításról, hogy igaz-e vagy sem, két szakértő véleményéről, hogy melyiknek higgyek és melyiknek nem. Nem bizonytalanságot akarok építeni, csak hálát kifejezni Anti munkájáért. Oké? Okay? Mert ő fogta, és nem tudom hány évet rászánt az életéből arra, hogy a történelmet keresztény szempontból újra értékelje, és az igazi mozgatórugókat, amelyekre viszont rácsodálkozva látod és érted, hogy igaz. Tehát tényleg ez van. Tehát biblikus, összeáll, és egy olyan egyensúllyal tárja újra elénk, hogy már nem kell, hogy elveszettnek érezzük magunkat. Oké? Okay? Én ezért hálás vagyok. Ez szuper, köszönjük. Dicsőség az Úrnak, nyilván. De szuper órákat kapunk. Jó, és az egésznek persze a végén lesz egy ilyen nagy összeesküvés elmélet, világvége, és csoda felsorakoztató hangulata. Tudom, mindezért vagytok itt, ezt várjátok. De az igazi érték, azt gondolom, az ez, amire Anti is kérdezte, hogy nem volt-e unalmas. De az volt egyébként, de akkor is hasznos. Nem viccelek. Talán nekem egy aggodalmam volt, és akkor ezt megfogalmazom. Okay, tehát az Anti egy nagyon okos ember, és azt hiszi, hogy mi is azok vagyunk. Ezért nyilván feltételezi, hogy mi gondolkozunk, miközben ő tanít. És ő éppen ezért nem vonja le helyettünk a következtetéseket. Ezt kiszúrtátok? Hogy többnyire úgy tanít, hogy elmondja a tényeket, és akár azt is hiheted, tehát így elképzeltem, hogy valaki így a közepébe csöppen bele, és azt hiszi, hogy valami okkult szertartásom van. Mert épp azt tanította, hogy a Pontifex Maximus, ő a közben járó az Istenek felé, és hogy hát nyilvánvalóan hét rendje van, ugye? És ott van a boldog asszony, a női istenkép, ami megjelenik itt, és hát ez mind ugyanaz, és aztán tovább megy. De akkor ez mit jelent most nekünk? Hogy van ez? Anti, és ez lenne az én első kérdésem hozzád, hogy megtennéd-e, hogy volt itt talán 2-3 olyan definíció, ténymegállapítás, amiből nem biztos, hogy mi a helyes következtetést vonjuk le. Oké? Tehát ez akkor mit jelent nekünk? Melyek voltak ezek? Volt egyszer a katolikus egyházat, azt megmagyaráztad. Oké? Tehát, hogy a felvilágosodás és nagyjából az 1600-700-as években jövő ellenreakciók azokra válaszoltak, és ennek a folyamányában vagyunk most is. De miért volt jó az, hogy minden világvallásban, minden pogányvallásban megjelent a Pontifex Maximus, miért jó az, hogy megjelent ez a hierarchia, miért volt az ördögnek célja ennek a női istenképnek a megjelenítése, miért... tehát építi a káoszt az alsó szinten, hogy aztán fönt egy egység jöjjön létre, hol van a káosz vége, hol kezdődik az egység. Tehát mik azok az egységes dolgok, amik mindenhol megjelennek, bár mondtad, ezeknek mi a célja, mit jelent ez? Beszélni erről egy picit?
Részletében nem hiszem, hogy lesz rá idő, de így elvekben igen, hogy tehát így nem beszéltem Luciferre az elmúlt 40 évben személyesen, és ezért nem tudom a válaszokat erre, hogy miért csinálja, tehát így a direktben, és ezt a beszélgetést el is halasztom, tehát ha csak így a kénkövestóval nem lesz még ott kedvünk beszélgetni, de mármint amikor ő ott úszkál, mi meg nem fogjuk nézni, jó, tehát ezt kihagyom, ezt a poént. A dolog lényege, hogy amit én gondolok, az az, hogy mi emberek rabjai vagyunk a logikának, szó szerint rabjai vagyunk a logikának, és azt gondoljuk, hogy csak a tökéletesen átlátható, értelmezhető rendszerek működnek. Ez nem igaz. Lucifer vagy a sátánnak az intelligenciája fényévekkel több, mint a miénk, Tehát szokták mondani, hogy az a zseni, aki átlátja a káoszt, ugye ez egy ilyen mondás, és én azt gondolom, hogy ő ilyen. Én két fő okot látok abban, amit kérdeztél. Az egyik, hogy legyen mindegyik egy kicsit más. Ennek az egyik oka az, hogy nem minden nép került egyformán hatása alá a szellemvilágnak. Tehát erről beszéltünk is, hogy nem minden nép volt egyformán istentelen, és nem minden, tehát Istennek a keze mindig ott van a népeken, és fékezi ezeket a folyamatokat. Tehát ha belegondolsz abba, hogy én ugye azt mondtam, hogy ez a nép, az a nép, ez a nép, mindenhol ugyanaz volt, akkor miért van az, hogy itt a teremben, akik ültök, talán egyikőtöknek se volt vele személyes kapcsolata soha az életbe. Tehát nem tapasztaltatok olyat, hogy ilyen okkult jelenségeket magatokon, semmilyen, mert Isten védelme van az emberen, és az embernek van egy természetes védelme is így az okkulttal szemben. Tehát az egyik, amit akarok mondani, az, hogy különbözőképpen sültek el egyes népek életében ezek a vallásos történetek. Ennek az egyik oka ez, hogy az embernek van egy természetes védelme okkult ellen, a másik, hogy Istennek is van egy védelme, a harmadik, hogy nem egyformán kerültek a hatása, a negyedik, hogy van egy mesterséges káoszteremtés, aminek az a célja, hogy a népek fönn tudják tartani az identitásukat, az igazukat, és ez az oszd meg és uralkodj elv, amin keresztül gyakorlatilag lehet manipulálni a népeket. Tehát a nagy háborúk, amik voltak, hogy az egyik birodalom elpusztította a másikat, az nem azért volt, mert mindenki a testvérét akarta hátba veregetni, hanem azért, mert felszabadult bennük a gyűlölet, és elpusztították a másikat. Én hiszem azt, hogy a sátani rend az egységes, az azt jelenti, hogy egy célért küzdenek, az, hogy minden ember elveszem. És nincs közöttük megoszlás abban, hogy az egyikben van egy kicsi jó, a másikban sok jó van, a harmadikban meg egyáltalán nincsen semmi jó. Mindegyik elveszett, teljes mértékben gonosz, semmi jó nincs bennük. Ez azt jelenti, hogy az ember, aki hajba kap a másikkal, csak azt hiszi, hogy igaza van, de valóságban egyetlen célt intézel az, hogy kiértse a másikat. Tehát a káosz fenntartásának az egyik célja az, hogy lehessen manipulálni az egyik embert a másik ellen, az egyik népet a másik ellen, az egyik kultúrát a másik ellen, és az egyik vallást a másik ellen. A vége, amit így összeszedtünk, hogy azért mégis megjelennek ezek a nagy szereplők, ennek az egyik ok az, hogy azért többnyire ugyanazok a bolygók vannak az égen, tehát aki csillagászattal foglalkozik, van egy pár esélye, hogy mit okumlál ki belőle, de a nappal valamit kell kezdeni, a holddal kell valamit kezdeni, és a többi bolygóval is kell valamit kezdeni. Ebben voltak eltérések, hogy ki milyen nevet adott neki, mit fűzött hozzá, de a dolog lényeg az volt, hogy a tekintetük elakadt a teremtett világban, és kijelentették azt, hogy ezek az istenek. Primitívebb vallásoknál itt megálltak, az okkultabb vallásoknál pedig mögé rendelték a szellemi hatalmasságokat, és felruházták ezeket, tehát megszemélyesítették a szellemeket a bolygóval. Ezen a ponton azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen mindegy, hogy melyik rendszerben voltak, ugyanoda érkeztek. A harmadik kérdésed, vagy nem tudom, a hanyadik, az meg az volt, hogy miért jelent meg ez a hárompólusú istenkép. Ennek az egyik oka a nap, a másik a hold. Ugye a napnak van egy természetes fényforrás, és az életért felelős a Földön. A hold az egy éjszakai világítótest, ami visszatükrözi a napnak a fényét, de nincs saját fényforrása. Megfigyelték, hogy a nap hogyan hat az életre, a hold hogyan hat az életre, és így természetszerűleg szétválasztották a pólusokat, tehát a férfi és a női pólusokat. Mindenhol a nap volt a férfi pólus, a női pólus volt a hold, és ennek rendelték alá ezeket a dolgokat. A fiú kép pedig az, hogy kellett egy fiú, aki mindig meghal és újjászületik, ez pedig gyakorlatilag az összes ilyen asztrológiai alapokon levő kultúrának a lényege, hogy amit említettem is, hogy van a bolygók járásában egy rend. Tehát mindig újra ismétlődik, és ezzel az újjászületési ciklussal, ezzel tudták megmagyarázni azt, hogy gyakorlatilag fönnáll ez a folyamat az istenek rendjében. Amit én gondolok így például az égkirálynőjéről, az az, hogy, és azért is egyáltalán azért említettem meg, illetve a főisteneket, hogy mégiscsak ugye van az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, a sátáni oldalon pedig van ugye a sárkány, van a hamis proféta, és a szellemet pótolja a démon sereg. Tehát nem létezik gonoszság szelleme, tehát nem létezik olyan, hogy egy nagy globális gonosz szellem, olyan, mint a Szent Szellem, hogy mindenütt mindig jelen van, és benne van mindenben, és körülvesz mindent. A sötét oldalon ilyen nincs, és ezt pótolják a bukott angyalok, tehát gyakorlatilag az angyali seregek. De gyakorlatilag egy ilyen erőtlen kopia a valós dolognak, az isteni rendnek. És a végidőkben lesz ennek igazából jelentősége, amikor mégiscsak el kell fogadtatni a népekkel, hogy ez egy alternatív válasz a bibliai Istenre, alternatív válasz a bibliai Szent Szellemre, egy alternatív válasz a bibliai Krisztusra, és ebben a felállásban lesz ennek jelentősége, hogy ezek kicsodák. A szexuális keveredés, az a múltkor beszéltünk a homoszexualitásról, mint okkult hátteréről, amire én gondolom az, hogy az egyik célja az, hogy, és a nemeknek a behozása ebben az Isten dologban, az, hogy minél inkább keveredt van a fejedben a nemekkel, az Istenek nemeivel való tekintetben, annál kevésbé érted az evangéliumot. Tehát ahogy, amiről szoktunk beszélni, és a te témád is, hogy beszélek pedig Krisztusról és az Anya Szent Egyházról. Tehát az, hogy a férfi és a férj és feleség kapcsolata az egy mutatója, az egy lelepleződése Krisztus és az Anya Szent Egyház kapcsolatának, és mennél nagyobb a káosz a fejedbe ebben a dologban, annál inkább soha nem fogod megérteni az Isten gondolatát arról, hogy mi is az evangélium. Tehát ez az egyik oka, a másik oka pedig az, hogy én azt gondolom, hogy a homoszexualitásnak, vagy az eltekert nemiségnek, inkább így mondom, a társadalmi szintű elterjesztése, az megvalósít egy elképesztő egoizmust a társadalomban. Ez azt jelenti, hogy a társadalom arról szól, hogy mindent lehet. Tehát amit az egyén akar, az lesz, pont. Tehát, és ez mindig egy olyan pont, ahol általában minden egészséges társadalomnak leszokott menni a biztosítéka. Amikor ez már nem megy le, akkor ez mégiscsak arról szól, hogy az erkölcs az eltűnt, a másik az, hogy az ego viszont az Himalája magasságú. És ez egy nagyon erőteljes manipulálási lehetőség a társadalomnak. Én azt gondolom így az ördög részéről. Az új világrendben, ugye arról beszéltünk, lesz egy új vallás. Én azt gondolom, hogy sokat gondolkodtunk már azon, hogy a csodába lehet egyesíteni ezt a milliárd vallást, és ez egy válasz megint a kérdésedre, hogyha a történelem során felépítek egy olyan káoszt, amiben mégis van egyfajta egység, főleg a végidők szempontjából van egy egység, és megvannak azok a figurák benne, ami nekem kellenek, és ezt már a katolikus egyház egyszer magában sikeresen egyesítette, ugye egy bizonyos módon, az aranyszobor esetében, amit mondtam, akkor ez nem kell olyan túl sokat hozzáadni, hogy a végidőkben tudjak egy olyan modellt kínálni az emberiségre, ahol szépen mindenkinek megvan a maga helye. És ami a megdöbbentő, hogy az egész előadás sorozatban, ha nem beszélnénk így magára az evangéliumról, hanem csak így szárazon végigmennénk a történelmen, végig tudnád beszélni úgy az egész történelmet, a kereszténységet, mindent, hogy az igazi Istenről, Jézus Krisztusról és az evangéliumról nem is kell, hogy szó essen. Nem, mert megvannak a szereplők, megvannak a keresztény szereplők és mindenki. És én azt gondolom, hogyha kivesszük az életet ebből az egész dologból és Isten kegyelmét, amit bevitt a történelembe, akkor a végidőkben tényleg csak ezeket kell egymás mellé tenni, a minden egyéb egyházat és a nagy keresztény egyházat, és találni kell egy közös nevezőt. De hát ott van az egyházban, már beépítettem 83 építőkövet a 100-ból, szépen összerázom a végén, és összeáll a dolog. Különösen akkor, hogyha tényleg nagy nyomorúság lesz a Földön, és óriási bajba lesz az emberiség, esetleg katasztrófák következnek be, akkor az ember lényegesen fogékonyabb a butaságokra, és lényegesen kevésbé igényes azzal, hogy mit fogad el bizonyos dolgokba. Tehát nyomás alatt az ember akár bevállalja azt is, hogy igazából egy maci sajt, csak hagyják békén. Tehát ez így működik. Tehát én egyszerűen azt gondolom, hogy erre a válasz az, hogy a káosz a manipuláció eszköze, és az, hogy véletlenszerűen ilyen egyességek vannak benne, az pedig a végidő szempontjából fontos. Majd látni fogjuk, hogy a keleti vallások és a New Age mozgalom hogy fésülhető össze, vagy ugye múltkor beszéltünk már
az evolúcióról és a vallások evolúciójáról, tehát ezek mind olyan építőkövek, amik a végén fontosak.
Azt mondtam, hogy rövid leszek, de ezután ne higgyetek nekem.
Ezt akartam mondani az előbbi bókothoz, hogy remélhetőleg az igazságot mondom. Tehát felkészültem, próbálom, és remélhetőleg az igazságot mondom meggyőződésem szerint. Ha nem, akkor bocs.
Nem menj messzire, mert biztos lesz kérdés. Jó, ez válasz volt, ugye? Ez jó. Azért én egy gondolatot hagyd próbáljuk meg összefoglalni. Tehát akkor végül is lehet, hogy az ördög azt csinálja, hogy megpróbál, tehát nyilván készül a fináléra, azt építi egy hosszú távú célként követve, de igazából az eredetinek egy másolatát kell, hogy létrehozza, ami sok szempontból olyan, mint az eredeti, de a saját verziója. Mindeközben az igazi igazit pedig pusztítania kell. Tehát azt, ahol a lényeg van, az élet, a kegyelem, a kapcsolat megnyilvánulása, a szeretet lelepleződése, ezeket ki kell írtani, de formában a régi bűnös természet számára akár egy vonzóbbat, egy vonzóbb imitációt tud mutatni. Oké, és az eredeti élet nélkül az visszataszító, és az ő a régi bűnös természetnek vonzóbb utánzata pedig lehet a befutó az utolsó időkben. Igaz? Tehát ezt jól látom, hogy gyakorlatilag ahogy van Isten eredeti terve, úgy az ördög annak egy kópiáját kell, hogy létrehozza ahhoz, hogy sikeres lehessen. Igen, antibólogat.
Mondatot Huszáj, az elején azt hiszem, akkor még pont idefele tartottam, amikor erről szó volt, hogy a mennyei hierarchiában igazából egyetlen verzió volt. Az egyik az, hogy az élő Isten van a csúcson, tehát Atya, Fiú, Szent Szellem, utána volt Lucifer, ha így most el lehet választani a többi angyaltól, de azt gondolom nem lehet, de mégis ő volt a főangyal. Ez megvolt, amikor teremtették az embert. És amikor az ördög rájött, a Lucifer rájött arra, hogy az embert fölemeli Isten azáltal, hogy Krisztus életét adja bele, és Krisztusba oltja, fölemeli egy olyan magasságba, egy isteni minőségbe, amiben ő soha nem volt és nem is lesz. Ez volt az a pont, ahol gyakorlatilag úgy döntött, hogy na ezt ebből nem kér. És amit ő csinált, az a gyakorlatilag azt érte el, hogy megmaradjon az a mennyei, vagy az a hierarchia, hogy fönt van az Isten, amivel ő ugye nem igazán foglalkozik. Utána jön ő, és utána jön az ember alatta, és mellette vagy alatta, vagy végül is teljesen mindegy, hogy hol a hierarchiában ott maradnak az angyalok. Ha megnézzük a történelmet, amiről beszéltem, így a társadalmakban, a különböző kultúrákban, egy közös pont mindig volt, amiről beszéltünk, hogy a csúcson, a főpap fölött azért mégis mindig csak megjelent Lucifer. Tehát neki ez a konkrét célja, hogy egy olyan állapotot tartson fönn, ahol nem az a hierarchia érvényesül, hogy Krisztus fölötte van, és az emberek benne fölötte vannak, hanem az, ahol az antikrisztus van fölül, és benne az emberek, és Krisztus csak egy párhuzamos szereplő.
Kérdés, hozzászólás?
Csak azt szeretném megkérdezni, hogy most akkor ettől kezdve nem is érdemes történelmet tanulni? És egyáltalán tanulni, mert...
Igen, tehát a kérdés az volt, akik nem hallották, hogy innentől ne tanuljunk-e történelmet, meg egyáltalán ne tanuljunk. De hogy ne? Tehát azért nem minden volt hazugság, csak manipulált volt. Tehát... Az igazi hazugság igazat mond, csak másképp értelmezi. Aztán néhány dologban lehet, hogy hazudik is. De a másképp értelmezés szerintem a legnagyobb hangsúly. Tehát, hogy emlékszünk rá, hogy a Bibliát tanultuk. Irodalomból is, meg történelemből tanultuk a kereszténységet. Hányan tértetek meg? A történelem órán. Igen. Hát elvileg, ha helyesen tanítanák a kereszténységet, akkor a töri órán meg kellett volna, hogy térjünk legkésőbb, igaz? Tehát önmagában az átértelmezés, a hangsúlyok áthelyezése elég ahhoz, hogy egy másik világkép alakuljon ki bennünk. Meg ha abba gondolsz bele, hogy az oktatásnak, politikának, vallásnak a feje az ennek a világnak az ura, azaz ő a szabályalkotó, ő a hosszú távú célt kitűző, a célt követő, az eszközöket meghatározó, akkor nem kell csodálkozni rajta, hogy ez nem egy minket szolgáló, objektív és igaz rendszer. Igaz? Mit tennék én hozzá? De igen, tanulj, csak hát esetleg válasz jó iskolát, ugye, mert azért most már vannak, látszik az iskolákon, hogy melyiknek mi a gyökere. Ugye, ha elmész egy keresztény iskolába, akkor ott várhatóan a tanárok keresztény világképpel élnek, és remélhetőleg egy részét annak a hazugságnak, amivel ők is felnőttek, már megszűrték. A másik, amit tehetsz, az az, hogy mindig tanulj kétszer annyit. Tehát, mondok egy példát, idefelé jövet, bocsátassék meg nekem, de bekapcsoltam a rádiót. És melyik, nem tudom, melyik rádiót hallgattam, de egy ilyen vita volt benne, állításokat tettek, és megnézték, hogy SMS-ben milyen visszajelzések jönnek. És az egyik az volt, hogy a napozás bőrrákot okoz. Oké? És mire az egyik műsorvezető azt mondja, utána olvastam, interneten megnéztem, ezer szaktekintély az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy a D-vitamin hiány okozza a bőrrákot, és ha napozol, anélkül, hogy megégnél, akkor a D-vitamin termelődés pont, hogy egy egyensúlyt hoz létre. Most nem tudom, kinek van igaza, de a lényeg, amit ő mondott, az az, hogy sose hidd el azt, amit mondanak. Mert az erkölcs, mint olyan, az igazmondás szívbeli elkötelezettsége már nem létezik a modern emberben. A modern ember már nem hisz az igazságban, abban hisz, hogy vélemények vannak, és az övét, ha tekintélyesen, hangsúlyosan, erővel mondja, akkor igazságot hoz létre. Kinek az igazságát? Az övéd, de ez nem erkölcsi bűntény. Ez rendben van, hisz nincs más, csak vélemények. Úgyhogy amikor a rádióban mondanak valamit, amikor a tanár mond valamit, amikor tanítanak valamit, amikor jön egy kommunikáció, akkor azt a naivitást ad föl, amiről az előbb beszéltem, amivel azt abszolút igazságként és kritika nélkül elfogadható tényként nézed. Ennyi az egész. Tudom, hogy kétszer annyit. Nézd meg a másik pólus. Nézd meg, hogy amit állítottak, annak nem állítja el valaki az ellenkezőjét. És aztán itt jön a nehéz, mert állítani fogja. Oké? Tehát, hogyha a kereszténységnek egy ilyen módon akarsz utána nézni, fogsz találni olyat, aki az egész kereszténységet nagyon úgy tűnik, hogy tárgyilagosan lehúzza a WC-n. És itt jön a nagy kihívás, és ez az, amit elveszített a modern ember. A józan, valósághoz ragaszkodó, igazságon alapuló kritika lehetőségét. Tudod-e, hogyan tudsz különbséget tenni? Tudod-e, hogy egy határozott állítás mikor emelkedik a bizonyíték erejére, és mikor csak egy arrogáns embernek a logikusnak tűnő, de hamis alapokon álló szópufogtatása? Különbséget tudsz-e tenni a kettő között? Nem egyszerű. Ugye apologetika órán ezt megpróbáljuk megcsinálni. Lefektetjük az ismeretelmélet alapjait. Honnan tudhat egy ember bármit, hogyan járhat utána. De ha erre azt mondod, hogy úristen, hát ez nagyon fárasztó. Hát igen. Igen. Egy olyan világban élünk, ahol az alaprend oktatáson, kommunikáción, manipuláción keresztül egy rossz irányba visz minket. Ebből a menekvés csak is az igazság lehet. Oké, hogyan lehet ezt mégiscsak leegyszerűsíteni? És akkor itt jön a válasz erre a kérdésre. Úgyhogy ismered a Bibliát. Ennyi. Úgyhogy a végső vezérelv, a végső gondolkodásmódbeli alap biblikus a fejedben. És három polcod van. Teljesen összhangban van a biblikus tudásommal, és akkor elfogadod. Teljesen ellentmond neki, akkor visszautasítod, vagy nem tudod. És akkor van egy polcod, ahova nem tudomakat pakolod. Na most ez egy óriási polc. Tehát ott nagyon sok minden van, és itt van egy nagyon fontos felismerés, és ez is egy gondolkodásmódbeli, egy alapelvbeli felismerés. Hogy attól, hogy sok megválaszolatlan kérdés van, attól a megválaszolt kérdések tekintélye nem csökken. Oké, két tanú alapján, két tanúvallomása alapján az ítélet meghozható. Jó? De van még 4 millió ember, akit nem kérdeztünk meg. Nem kell. Kettő elég. Jó? Tehát ha van két igenem, akkor az, hogy van egy csomó minden, aminek még nem néztél utána, nem bizonytalanítja el a két igent. Ez a, mert ugye, ezt mondtam is, hogy a mai ember néha azért bizonytalan, mert annyi információ van odakint, hogy nem bír utána járni. De nem is kell. Elég, ha tudod az igazságot, és az bizonyítva van. És ezért nagyon csodálatos Isten rendszere a Biblia. A Biblia egy könyv, milyen jó, hogy nem egy tucat könyv. Ha egy tucat lenne, azt az egyet is elég nehéz. Nem gondolj bele, lenne egy tucat könyv, vagy lenne 100 könyv, lenne egy könyvtár, ami az igazságot tartalmazza. Nem, egy könyv. Azt az egy könyvet bizonyítja, igazolja, és utána azt mondja, hogy ez legyen a szűrőd. Ez legyen az alapja az egész életednek, gondolkodásodnak, és aztán az ismeret elméleti szűrődnek is. Mert a tudás rengeteg, és gyarapszik. És mindenki mond mindent gátlástalanul. Akár csak abban a meggyőződésben, hogy jót tesz, de gátlástalanul. Úgy mondják azt, amiről nem is tudják, hogy mi az, hogy az. 2 év múlva pont az ellenkezőjét mondja, az se probléma neki. Jó? Tehát ez a gond a tanulással. Jó, kérdés, hozzászólás?
Csak annyit, hogy ide tartozik, hogy tavaly november környékén volt egy tömegmanipuláció az oktatásban című előadás, és annyinak ezt hallgassátok meg, ez ide tartozik.
Hogy volt erről egy előadás, tömegmanipuláció az oktatásban, és az istenlétezik.hu-n meghallgatható, meg egy csomó más helyen is. Neobéz, jóhír, neobéz.hu, mindig összekeverem. Jóhír, neobéz.hu.
Ez egy fontos gondolat, és kicsit talán válasz erre, gyorsan végzek vele. Az, hogy beszéltem arról, hogy szerintem ez egy fontos szempont, hogy amikor egy dologról véleményt alkotsz, akkor fogadd el azt, hogy ez a dolog az egy komoly dolog. Ha ez egy ember képviseli, akkor vedd komolyan az embert. És van egy megdöbbentő dolog ebben az egész sorozatban, amiről itt beszélünk, az az, hogy ha most így szépen egymás mellé tennénk ezeket a különböző istenképeket, különböző vallásokat, és átvilágítanánk, és azt fogalmaznánk belőle, hogy ők mit hittek, nekik mi volt a fontos ebben, ez hogy változtatta meg az életüket, milyen forrásokhoz nyúltak, milyen céljaik voltak, akkor egy megdöbbentő dolgot tapasztalunk, azt, hogy soha nem volt céljuk az, hogy az élő Istennek a forrásait használják, soha nem volt céljuk, hogy az élő Istennek az életét dicsőítsék meg magukban, soha nem volt céljuk az, hogy egy olyan, tehát hogy felismerjék azt, hogy az élő Isten és közöttük erkölcsi szinten szakadék van, tehát egy teljesen más vallásban vannak. Ez azt jelenti, hogy mást vallanak. És ez nagyon jó, mert amikor egy ilyennel találkozol, akkor azt mondod, hogy oké, komám, értelek. Hát értem, hogy miben hiszed. Tök jó. Ez nagyon jó. Lehet, hogy 3000 éves gyökere van, lehet, hogy 5000 éves gyökere van, de én értem, hogy te miben hiszel. És amikor elmondjuk az evangéliumot, akkor azt tudjuk mondani, hogy na, akkor ez egy teljesen más valami. Egy olyat mondok neked, amiről még nem is hallottál. Ugyanis egyetlen egy vallás sem hallott róla. A szónak ebben az értelmében. Egyetlen vallásnak sem volt célja az élő Istennek a megdicsőítése, mert a Lucifer áll mögötte, akkor nem is lehet ez a célja. És ez egy fontos megközelítés ebben, hogy nem kell tőle félni. Érted? Az ember, aki az áldozata ennek, nem kell tőle, nem kell azonosítani a rendszerével. Nem azt mondani, hogy értelek, rendben van, rossz hírem van, ez egy másik vágány. Akkor hallgass meg azt, amiben én hiszek. Vagy amit én gondolok, vagy amiről a Biblia beszél. És ez ad egy nyugalmat az embernek, hogy nekem nem kell egy rendszert eltolnom, nem kell széthordanom a hegyeket, semmit nem kell vele csinálni, csak meg kell tudnom fogni, hogy hol van az a pont, ahol az emberrel szembesíteni tudom, hogy amiben ő hisz, az egy zárt rendszer, elakad az égnél, hogy így mondjam, elakad a csillagoknál, hogy így mondjam, és el tudjam neki mondani az evangéliumot. Ennyi. És ez ad az embernek egy ilyen nyert ügyünk van. Mert nem azt hirdetjük, amit mások, nem hasonlót, hanem teljesen mást. Tehát az emberek többsége nem fogadja el, hogy van sátán, nem fogadja el, hogy van gonosz, és így nagyon nehéz hozzájuk közel kerülni. Igen, mondd el az evangéliumot, hogy van Isten, és szereti őt. De ennyi. Tehát az ördögről szerintem nagyon keveset kell beszélni. Kell, de nem ez az üzenetünk. És amit Sanyi szokott mondani, és ez engem így nagyon, tehát így benne van a batyumban ez, mint csomag, hogy az evangélium az egy természetfeletti erő, mondd el az embereknek, és elbánik velük. És ne a kifogásaikat kezeld, vagy ne, tehát komolyan kell venni, de csak addig a pontig, amíg az ember meg tudja neki mondani, hogy amiben hisz, az egy zárt rendszer. De el kell mondani az evangéliumot, és a Isten ott be tud lépni. Valami ilyesmit gondolok erről. Hát ez egy vallás, tehát ez egy vallás, ez egy tanítás, ami azt mondja, hogy az ember megvan terhelve, de alapvetően jó. A Biblia üzenete az, hogy az ember megvan terhelve, és sohasem volt jó. A Isten üzenete pedig az, hogy sohasem gondolt az, hogy az emberből túl sokat ki kéne hozni, mindig is Jézus Krisztusra alapozta az egész dolgot. És ez egy másik üzenet.
Talán annyi, hogy az esetek 90%-ában ahogy Anti mondta, az élő Isten, tehát a valódi, igazi, teremtő Isten, názáreti Jézus Krisztus élete, a Biblia tanulmányozása, a hit, az ima, az elmélkedés pragmatikusan is jól működik arra, amit a világ szeretne. Tehát amikor valaki meg akarja tisztítani a tudatalattiját, én gátlástalanul azt mondom neki, hogy igazad van, azt tényleg meg kéne tisztítani. De hogy teszed meg? Én tudok egy instant módszert. Tudok valamit, aminél hatékonyabban nem tudod újjá formálni és újjá teremteni a szívedet. De ez is hazudok? Nem hazudok, csak az ismeretlen Istent hirdetem. Aztán a másik gondolatom az az, hogy a legtöbb ember valahol a szíve mélyén már tudja, hogy a próbálkozásai hiába valók. Hogy egyik vallás, egyik filozófia a másik után csak egy újabb variációját hozza a nem működő módszernek. Erről beszélt Anti. Bár ezer van belőle, valahol mindegyik hasonlít. És egy kicsit ezt már úgy érzem. Tudod, most épp szientológus lettem, és auditálok. De ez valahogy nagyon emlékeztet engem arra, amikor még meditáltam, és úgy próbáltam meg. Tehát valahogy, és ez jó, sok jól hangzik, de valahogy ez valami ismerős. Rémlik már, nem, mintha már jártam volna itt. És amikor hozod a teljesen más üzenetet, akkor ott van újra remény, igazi remény. Most talán annyi, hogy ne próbáld meg elvenni a másik embernek a hitét. Nem tudod. Ha nagyon erős, és ezért nem nyitott, akkor vidd őt tovább a meggyőződéseinek az irányába. Állj mellé, és gondold vele tovább azt, amit ő sose gondolt végig. Ahogy elkezdi a saját nem keresztény előfeltevésein alapuló világnézetét végig gondolni, azaz eljutni annak a végkövetkeztetéséhez, olyan távol kerül a valóságtól, hogy magától omlik össze a világképe. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Megtisztítom a tudatalattimat. Oké. Ez nagyszerű. Hogyan fogja ez megoldani a bűntudat kérdését? Meddig kell tisztítanod a lelki és a tudatalattidat, míg az a szemétség, amit a gyerekeddel megtettél, nem fog már gyötörni? Meddig kell tisztítanod a tudatalattidat, míg a halál megszűnik egy fenyegetésnek lenni? Meddig kell tisztítanod a tudatalattidat, míg végre valaki más annyira fog szeretni téged, amennyire mindig vágytál rá, hogy szeressenek? Jó, tehát, hogy mert nagyon jól hangzik ez, hogy mert valamire ez hoz megoldást, de ha elmegyek oda, hogy ez igazán lényeges kérdésekre nem hozhat megoldást, sőt, akkor megjelenik a nyitottság. És ahogy a nyitottság megjelent, már nem foglalkozom az ő vallásával, hanem adok neki. Adok neki választ, megoldást az evangéliumban. És ezt lehetőleg olyan nyelven mondom el neki, hogy, ha nem figyel nagyon, azt se vesz észre, hogy keresztény vagyok. Mert magyarul fogok neki beszélni az ő nyelvén, az ő képeivel, de a végén a mindenható teremtő Istent fogja látni, aki a Bibliában kijelentette magát, és aki testben itt volt a Földön, Jézus Krisztusban is meghalt mindannyiunk életéért, hogy mindenki görög életünk lehessen. Jó, de nem, ha jól csinálod, nem azt veszed észre, hogy egy vallási vitába keveredtél, hanem azt veszed észre, hogy egy szomjazónak vizet adtál.
Meg azt kell elmondanunk az embereknek, hogy miért van nekünk békénk, békességünk. Volt egy érdekes találkozom a hétvégén, a nyugati aluljáróban sétálva, megakadt a szemem egy nagy porc dianetika könyvben, és túl sokáig néztem, ezért aztán lecsaptak rám az ottani árusok, hogy ők megmérik az én stressz helyzetemet. Mutattak egy műszert, mint mérnök mondom, ez érdekes dolog, hogy tudják az én stressz helyzetemet mérni. Leültem, kezembe adtak két mérőrudat, és a mérésnek a módszerét úgy mondták el, hogy gondoljak rossz emberekre, rossz dolgokra, amik velem történtek. Majd gondoljak jó dolgokra, amik velem történtek. És hát a műszernek a rossz helyzetekben, rossz dolgokra való gondolásnál, stresszes helyzeteknél balra kellett volna kilendülni, de nekem mindig csak jobbra lendült ki. Azt mondta az illető, hogy na majd akkor ő kérdez, lehet, hogy rosszul csináltam, én rosszul gondoltam dolgokra, majd kérdez, és nem kell válaszolnom, csak úgy gondoljak az életemben ezekre a dolgokra. És kérdezett, és a műszer az már megint csak jobbra kilendülve, fixen ott állt. És utána körülbelül fél órát beszélgettünk az életről, a stresszről, az emberekről, a lelki szükségletekről, és hát ő el akarta adni a könyvét, el akarta adni a dianetikát, mint egy jó módszer arra, hogy az ember megszabaduljon a stresszről, stressztől. Én pedig elmondtam neki az evangéliumot többször is, elmondtam neki, hogy hogyan lehet igazából... Az illető el akart adni a dianetika könyvet, mint egy jó módszert arra, hogy a stressztől az ember megszabaduljon. Én pedig elmondtam neki többször is az evangéliumot, mint az egyetlen jó módszert, ami nem csak a felszínen kozmetikázza ki az embernek a stresszes életét, hanem a mélyben idéz elő változást. És elmondtam neki, hogy szemben a mindenféle módszerrel, aminél az én tehetségem, az én hozzáállásom a döntő, hogy én mit tudok megcsinálni belőle, az evangéliumnál Isten csinált meg mindent. Én nekem pedig csak nyitott tenyérrel, nyitott kezekkel el kell fogadnom.
Te tartod a következő eredményes élettalálkozót. Igen, az lesz a címe, hogy stresszmentes élet a Bibliával.
Vagy kukában volt műszerekkel.
Ne féljünk csatát veszíteni, a lényeg, hogy az Úr megnyerje a háborút. Igen. Tudjátok, mi ad itt egy óriási nyugalmat nekem, hogy egyre jobban vélem érteni, hogy Isten életét éljük. Isten valóságában vagyunk, ahol neki semmi nem csúszott ki a kezéből. Ahol ő elvégezte. Ő tényleg elvégezte. És amióta ő elvégezte, azóta nyugszik. Oké, Isten nyugodt. Isten nem ideges. Isten nem kapkod. Isten nem... kapja össze a fejét az atya a fiúval, hogy mi történt, és mit csináljunk. Isten végtelenül nyugodt. Azaz, ő teszi a dolgát, és én nekem részem lehet ebben. És ezt a részt nem akarom elbagatelizálni, felelős akarok lenni. De ha megvagyok ő benne, ha ő ránézek, ha ő benne bízom, ha nem élek függetlenségben, akkor ő megadja nekem azt a részt, ami az enyém. Úgyhogy egy ilyen beszélgetés lehet nagyon laza. az örökkévaló sorsa múlik valahol a másiknak rajta, és ez minket bestresszelhet. De Istent nem. Tehát ő tudja, hogy mit tett, mit tesz, mi van még hátra, és ebben a nyugalomban állhatunk meg mi is. Oké? Hadd legyen itt egy kis reklámnak a helye. Hányan olvastátok a Viskót? Már lefutott a Viskó, tehát ez már én vagyok az, aki a trend mögött járok egy évvel, vagy féllel. Én most olvasom, még nem jutottam a végére. De fogok még róla beszélni. Alapvetően pozitív vagyok a könyvvel. Egy dolgot zseniálisan csinál, sok mindent jól csinál, de egy dolgot zseniálisan csinál. Vallást rombol. Imádom. Gyönyörű. Zseniális. Vallást rombol. Ugye, te el se hiszitek, hogy hány kretén kis elképzelés él a fejünkben, nekünk Biblia szólos, megvilágosodott, Biblia tudós, szabad gondolkodó embereknek, hány kretén kis elképzelés, aminek semmi köze nincs Istenhez, az ő lényéhez, az ő elképzelés, a valósághoz. Oké? Tehát, hogy el se hisszük. A könyv nagyon jól csinálja ezt. Fejti le ezeket az elképzeléseket. Nem biztos, hogy jól ábrázolja, nem is ez a célja. Nem azt mondja, hogy én majd megmutatom nektek, hanem azt mondja, hogy figyelj, Isten annyival nagyobb nálad, hogy amikor te a te léptékeddel próbálod érthetővé, és ezáltal ellenőrizhetővé tenni őt és az ő munkáját, akkor mindig torzítasz. Mindig torzítasz. Mindig kicsinyes vagy. Mindig kicsinyes vagy. És amúgy úgy lát, tehát ahogy eddig olvastam, a könyv teológiailag is jó, sőt, olyan mély, tehát olyan mély következtetéseket von le az igazságból, úgy látom, hogy helyesen, amiket csak kevesen csinálnak. Szerintem a legtöbb ember nem érti a könyvet. Tehát azt gondolom, hogy 10 elolvassák, és 10 emberből talán jó, hogyha 2 értik valamennyire is, hogy mit akar mondani. Mert azt gondolom, hogy mély. Még nem olvastam végig, mert ha végigolvastam, újra beszélünk róla, de ezt az egyet, ezt lenyűgözően csinálja. Okay, és talán pont azzal a ponttal, ahol a legtöbben kiakadnak rá, hogy Istent, az atyát, egy színesbőrű, termetes nőként ábrázolja. Tessék? Aki állandóan főz. Aki gyakorlatilag főz, mosogat, és a jóságos nagymama otthon. Oké? Okay, hát tökéletes. Jó, most persze, tehát teológiailag meg most tudod, Isten nem így ábrázolta magát. De ez egy példázat, oké? Egy könyv, egy regény, az nem a valóságot írja le, hanem egy szellemi megértésre akar sugallani, mint ahogy Jézus a példázataival mindig tette. Példázatból sose vonunk le tant, egyikünk se gondolta, hogy a mennyek országa olyan, mint a király, aki idegenbe ment, és oké, tehát hova ment az Úr? Hova utazott? Az atya elutazott valahova? Sose gondoltuk, hogy elutazott. Értjük, hogy elmesél egy történetet, aminek van egy, maximum 2, többnyire tényleg csak 1 végkövetkeztetése, ami egy szellemi igazságot a mélyebb megértés szintjére visz. Egy regény is ilyen. A regény hazudik, az egy mese, tele van hazugsággal, de ha jól olvasod, akkor a következtetés, amit levon, az helyes. És a következtetés, amit szerintem a szerző akart, hogy levonjunk abból, hogy ilyen lazán ábrázolta az atyát, az az, hogy figyelj, a te búrád tele van olyan klisékkel az atyáról, amik egytől egyik hazugságok. Jó? És nem azt akarom, hogy végre megértsd, hogy Isten egy tenyeres talpas négerasszony, hanem azt akarom, hogy végre megértsd, hogy a te búrád van tele egy csomó olyan kretén elképzeléssel Istenről, ami megakadályozza a kapcsolatot vele. Érted? Tehát hazugságokat hiszel Istenről. Például az egyik, ami szerintem majdnem minden embernek a fejében él, hogy Isten ugye egy ítélkező, egy odacsapó Isten, és ha ő ilyen, akkor valószínűleg azért, vagy azért ilyen, mert ő egy ilyen haragvó, vagy azért, mert gyenge. Mert két esetben szoktak emberek odacsapni. Akkor szoktak odacsapni, ha gyengék, és reagálniuk kell, sarokba vannak szorítva, és a végső kimenekedés, a sarokba szorulásból az odacsapás, vagy hogyha az alaptermészete az agresszivitás. Azért ezt összerakja az ember tudat alatt, úgyhogy ha látom ezt a képet a haragvó Istenről, akkor vagy zsugorítom Istent, vagy mégiscsak oda jutok, hogy Istent jónak kell mondanom, de igazából nem az, nem lehet az. Oké? Okay? És mert ilyen felszínesen nézem, ezért egy olyan istenképpel élek, amely istenképben az evangéliumnak, az ő szeretetének, a vele való személyes kapcsolatnak nincs túl nagy ápoló hatása. Néha olyan istenképünk van, akitől elbújni jobb, mint a közelében lenni. Ádám, hol vagy? Hát hol lennék? Hallottam, hogy jössz. Értem, hallottam, hogy jössz, és lemondtam az egyetlen észszerű következtetést, menekülnöm kell. El kell bújnom. És a legtöbben itt élünk, valahol bújkálunk a vallásunk mögött. Jó, és ez a könyv nagyon jól csinálta ezt a rombolást. Csodálatos pusztító munkát végez, és ezért hálás vagyok a szerzőnek. Meg azt hiszem az Úrnak biztos, hogy benne van a keze, mert szerintem pont jól csinálja. Teljesen jól csinálja. Oké. Oké, mondom, tehát a felszínes szemlélő, tehát a pont az, aki sose nézett a harmadik szint alá, sose kereste Istent a vallásnál közelebbről, hát annak felháborított. Ezen tűnődtem, hogy ezt a könyvet a vallásos világ mágián kell, hogy égesse. De komolyan. Tehát ezen tűnődtem, hogy ezt a könyvet valaki elolvassa, két reakció lehetséges. Vagy nem érti, és érdekesnek találja, vagy azt mondja, hogy atyavilág valaki végre megírta, vagy el kell, hogy égesse. Tehát tényleg, mint eretnekséget, és mint vérlázító, ártalmas irományt el kell, hogy égesse. Most mert nem égetik sokan, gyanítom, hogy nem értik. Oké. Okay. Sokan égetik. Jó. Oké. Okay. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Akkor ezzel befejeztük már, egy imával zárjuk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk a mai napért. Köszönjük neked Anti életét, amit befektettél ő belé, és hogy mindazt a bölcsességet, amit megosztottál vele, nekünk is odaadod. Kérünk, hogy vezesd őt a további felkészülésben, tekkent fel őt az alkalmakkor, és tényleg csak bátorítsd, és használd ezt az anyagot a jóra, használd az interneten, vidd el messzire, add, hogy ne vadhajtások nőjenek ki belőle, hanem a te dicsőséged, és az emberek megmenekülése legyen a gyümölcse. Hát azt hiszem egyelőre ennyi. Amen. Köszönjük.